ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Izgalmakban és magyar érdekeltségű összecsapásokban nem lesz hiánya mai napon sem. Délután 15 órától duplán szurkolhatunk a magyar sikerekért. A női röplabda válogatott Szlovénia ellen lép pályára az Európa-bajnokság kulcsfontosságú csoportmérkőzésén, míg a kajakkenu világbajnokságon a legfényesebb érmekért szállnak vízre a mieink. Az esti program csúcsaként pedig a labdarúgó NB1-ben a Debrecen fogadja az MTK csapatát egy szorosnak ígérkező bajnoki csatában 20 órától.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Centenáriumi olimpia 8 év késéssel. 1996-ban az amerikai pénz elsöpörte a romantikus, szentimentalista vágyakat, így az első újkori játékok 100. évfordulóján Atlanta látta vendégül a sportolókat, Athén helyett. 8 éve később viszont végre másodszor is az ókori olimpia feltalálójának országába rendezték az újkori játékokat. A következő 2 órában a második athéni olimpiát elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 28. olimpiai játékokat 2004. augusztus 13-ától augusztus 29-ig rendezték meg Görögország fővárosában. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1997-ben döntött erről a városról. Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., mert a világháborúk miatt 3 olimpiát nem rendeztek meg. Az olimpiai lángot 2004. augusztus 13-án gyújtották meg, mivel az ókori győzteseket annó olajákból font koszorúval koronázták meg, ezt a hagyományt felelevenítették ezen az újkori olimpián, és 8 versenyszám után jutott ezekből magyar sportolóknak is. Athénban az első magyar aranyérmet augusztus 15-én nagy tíme szerezte párbajtőrvívásban, a másodikat augusztus 19-én Igali Diana sportlövészetben, a harmadik magyar aranyérem augusztus 25-én Majoros István birkózó nyakába került, majd augusztus 27-én a férfi kajak négyesünk 1000 méteren a legjobbnak bizonyult, Kamerel Zoltán, Storc Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor összetételben. Az arany négyes két tagjával, Kamerel Zoltánnal és Storc Botonddal Gadácsi János 2005-ben beszélgetett.
Kihallatszott az edzőteremből Sári Nándor hangja, benneteket noszogatni kell, hogy jobban menjen a munka, Botond?
Nem vagyunk azok a versenyzők, akik nem kell noszogatni, mi tudjuk, hogy ilyenkor edzésre jövünk, és akkor edzünk. De van, hogy egyébként meg jó a biztatás, tehát könnyebb úgy.
Ja, akkor ez biztatás volt, tehát nem felszólítás, hogy gyorsabban vagy keményebben dolgozatok, Zoli?
Az elején volt egy kis csúszás, mint te is tapasztaltad, hogy várni kellett ránk egy fél órát. Ez egy fél óra tömény beszéd volt, tehát úgy tömény, hogy Nándi beszédet mi hallgattunk. Ismertett a tavalyi legjobb csúcseredményeket, amiket elértünk
percben is úszásban, de igaz, hogy február elején, akkor benne voltunk egy 4 hónapos alapozásban. Most másfél hónapja tart az alapozás, és szeretné, hogyha közelen időket úsznánk, meg futnánk. Most kicsit pánikba érezzük most az edzőt, de megnyugtattuk, hogy minden rendben lesz, nyugalom. Mondta, jó, de azért jól lenne, hogy összekapnánk magunkat.
De ez, hogy összekapjuk magunkat például egy ilyen súlyzós edzésen, ez mit jelent, hogy nagyobb súlyokat kell megmozgatni, vagy többször? Hogy lehet egyáltalán itt lógni, vagy jobban dolgozni?
Hát lógni azt mindig lehet, tehát hogyha mondjuk van az, hogy fél percig kell egy súllyal egy bizonyos gyakorlatot végezni, nem mindegy, hogy a fél perc alatt 30-at nyomok bele abba a súlyba, vagy mondjuk csak 15-öt. Tehát azért bőven lehet, meg ezt azért lehet figyelni is.
Van nektek csúcsotok fekve nyomásban? Ezt is figyeli az edző?
Legutóbb ilyen felmérés 4 évvel ezelőtt volt, akkor is annyi volt, hogy egy percig kellett dolgozni 50 kilóval, húzni meg nyomni, tehát ez a két gyakorlat volt, de ilyen csúcsnyomás nincs, mert nálunk nem számít. Persze a fiúk szoktak el viccelődni, meg szórakozni, főleg a Horváth Gabi, meg a Botond. Én nyelgé közé tartom, hogy nem szeretek így versenyezni, a különböző nem bírják a vállaim.
Botond, akkor neked mennyi a csúcsod?
Legtöbb, amit így nyomtam, a 165 kiló volt fekve. De hát ahhoz rá kell készülni, tehát akkor olyan edzéseket kell csinálni, hogy azt szerintem most 140 kiló körül, 140-150-et azt azért mindig kis odafigyeléssel.
140-150 benne, Zoli?
Nem tudom, az igazság, hogy olyan 100-ba tavaly bevírtam nyomni 2-t, akkor tényleg jó erőben voltam. Nekem talán egy 110-120 alatt én azt mondom, hogy sikerülne.
Akkor Botond visz téged a hajóban? Tehát te ott utazol vele, és akkor hozza neked a bajnoki címeket?
Jókat tud nyomni, ezért ül hátul. Hát én meg húzom előre, hogy csak bírom. Nekem más a feladatom, mint neki, de azért köztudottan erősebb, mint én sokkal.
Azért a kajakozók, kenuzók azok közé a sportolók közé tartoznak, akik általában a legizmosabbnak tűnnek, tehát nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy ti azért igen jó erőben vagytok.
Igen, de hát ez teljesen speciális. Tehát ez, hogy én most ennyit nyomok fekve, vagy a Horváth Gábor sokat nyom, semmit nem jelent igazán. Tehát azt számít, hogy a vízen a lapátot milyen erővel húzzuk át, milyen ritmusban, milyen ütemben hol adjuk bele az erőt. Tehát lehet, hogy én mondjuk másfélszer annyit nyomok, mint az Oli, de ő meg viszont lehet, hogy erősebbet húz. Teljesen különböző izmok dolgoznak a kajakban, mint egy konditeremben. Tehát ezért is nehéz így most, hogy erősítünk, de ugyanazokat az izmokat nem tudjuk azért erősíteni, mint amit vízen használunk, hiszen ahhoz kajakozni kell.
Egy ilyen páros hogy alakul ki? Talán az a jó, hogyha különböző dolgokban vagytok erősek, és így összeáll egy igazi jó csapat?
Persze, egyáltalán nem szerencsés, hogyha két azonos alkatú versenyző a hajóban, tehát az nem lenne jó. A statisztikák is azt mutatják, hogy minden csapat hajó akkor volt jó, amikor mondjuk egy 4-esben 4 különböző karakter, már izomzatilag, és párosban is 2 különböző teljesen más formájú versenyzők ültek, és ez mégisünkben is azonnal működött. Tehát lehet, hogyha hasonlítanánk egymásra izomzatilag, akkor többet kéne gyakorolnunk, hogy nem lenne annyira hatékony, hogy egy jó közepes szintű páros lennénk.
De akkor honnan lehet tudni, hogy ki milyen versenyző? Nyilván az óra a legbiztosabb ilyen szempontból, amelyik meg tudja mondani, hogy mi a helyzet.
Meg azért mi ismerjük egymást. De tényleg, amit az Oli is mondta, az nem lenne, hogyha mondjuk tényleg ugyanolyan lennék, mint ő, vagy ő olyan, mint én, mert akkor mondjuk egyszerre fáradnánk, egyszerre jönnének el a holdpontok, így viszont azért úgy kiegészítjük egymást. Meg tudjuk azt, hogy másiknak hol az erőssége, hol a gyengéje. Szerintem is ez az egészségesebb felállás, tehát jobban össze lehet így csiszolódni.
Az ilyen januári időszakot gondolom, ami a legkeményebb alapozás a ti esetetekben. Hogy viselitek? Szeretitek? Mert tudjátok, hogy itt tudjátok felszedni azt az erőt, azt az izomzatot, ami majd a nyári eredményeknek lesz a garanciája, vagy pedig kínszenvedés az egész?
Számomra hatalmas kínszenvedés, mert ugye gyenge vagyok, és arányos nagy súlyokat szoktunk mozgatni.
Szóval gyenge vagyok, ezt még mindig nem igazán tudom felfogni.
Úgy gyenge, hogy mondjuk legjobbakhoz viszonyítom magam, vagy a csapattársaim az a 4-esből. Tehát
szerény 3-szoros olimpiai bajnok.
Számoljuk így, hogy súlyokat nem tudok annyira megmozgatni, vagy nem is nagyon szeretek súlyozni, az a nagy igazság. A másik, amit nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, az, az úszás. Tehát a legrosszabb úszó vagyok messze földön az összes kajakos közül. Egyedül a futás, amivel egész jól el vagyok, abból van a legkevesebb egy héten. Tehát nekem ez kínszenvedés, viszont ugyanakkor jó, mert nincs az a hatalmas stressz, ami tavasszal meg nyáron szokott lenni. De azért szeretném, hogyha már nyár lenne és lehetne készülni a versenyekre, azért mégiscsak jobb kajakozni. Tehát ilyenkor télen sok motivációt nem látsz, mert be van fagyva a Duna, hideg
most van. Éppen nincs.
Na jó, úgy gondolom, jó esetben, normál esetben esik a hó, nincsenek fallevelek, tehát nagyon messze állunk ilyenkor a kajakozástól, vizet nem is nagyon látunk, és ezért mégiscsak kajakosok vagyunk, és teljesen más gyakorlatokat csinálunk ilyenkor, mint amit megszoktunk nyáron, vagy tavasszal, vagy ősszel esetleg.
Botond, te hogy bírod a januárt?
Hát ugyanígy én se vagyok oda egyébként ezekért a téli munkákért. Nekem különösen a konditeremben való edzések jelentik a nehézséget. Unalmas, tehát egy helyben vagyok, bármennyit csinálok, ugyanúgy ott töltöm azt a 2 órát, vagy másfelet, hogy nem nem telik igazán az idő. Én sokkal jobb szeretem azt, amikor már tavasszal vagy nyáron edzünk. Tehát ez egy olyan szükségesnek tartom, de nem lelkesedek igazán érte.
Ahogy itt körülnéztem a telepen, láttam ezt a bizonyos tanmedencét. Az már egy kicsit hasonlít azért a kajakra.
Hasonlít valamennyire, de olyan szerintem a tanmedence, mint jégkorongozni palánk nélkül. Kisgyerekeknek nagyon jó, tehát legyakorolni. Elég jó a mozgás, de számunkra nem jó dolog.
Ez egy betonteknő, ahol ki van alakítva egy kajakos állás, ami ott mozog a betonban.
Teljesen fixen be van az is betonozva, és akkor a vizet hajtjuk körbe-körbe, és ráadásul a víz is hideg. Inkább vízre szállok, hogyha jó idő van, de általában nem szokott jó idő lenni télen. De egyszer-egyszer van egyébként, hogy beülök a kajakba. Meg másrészt én szeretem is azt, hogy kihagyni 4-5 hónapot, és akkor csak szárazon lenni. Szerintem az jót tesz, egy kicsit úgy felfrissülünk.
Említetted a jégkorongot. Tudom, hogy ez közel áll hozzátok. Nem veszélyes? Vagy mondják az edzők, hogy jaj, ne csináljátok, mert összetöritek magatokat?
Veszélyes, mondják is, de Párizsnak a kajakizmű szövetség is támogat minket benne, tehát ilyen jégszerzésben. Sőt, az edzőnk az első számú csatár, tehát ő minden edzésen ott van. Majd én a telep előtti jégkorongon kicsit lesérültem, tehát ilyen klasszikusan befordult saját magam alá bokám. Átestem rajta. Hát most elég nehezen tudok menni, mert a duplájára van dagadva. Hát remélem, hogy jövő hétre megy, és újra tudok menni.
Hogy lehet az, hogy a kajakosok ennyire jégkorong szeretőek? Mindenki tud korcsolyázni? Mindenki szerette ezt gyerekkorától kezdve? Vagy van, aki csak most kezdte el?
Általában már mindenki tudott korcsolyázni, de 3 vagy 4 éve járunk. És jó, mert szükség van az állóképességre, gyorsaságra. Ez pont egy olyan sporták, mondjuk futás helyett télen, vagy úszás helyett, tehát ugyanazt a várt eredményt tudja hozni, tehát ugyanúgy fejlődünk tőle, és hát sokkal jobb, hát játékosan érjük el azt, amit mondjuk medencében vagy futva kint a mínusz 10-ben kellene.
Hol tartotok, Grecki csúcsai veszélyben vannak?
Hát nem, nincsenek veszélyben. Nem is lesznek, hogy rajtunk múlik. Nem, egyszerűen csak csinálják saját magunk szórakoztatása miatt, meg egy kis edzés hatásfoka is legyen, csak azért csináljuk. Tehát tényleg úgy kezdődött el, hogy 2 edzés közt csinálgattuk. Elénye heti 1 alkalommal, gyenge szinten, tehát semmi felszerelésünk nem volt, volt ütőnk meg korcsolyánk, és akkor szép lassan mindenki felszerelkezett úgy, hogy elkezdtük egy lábszárvédővel, és akkor egyre följebb. Ma tartunk, hogy mindenkinek sisak is van a fején, méghozzá rács is, volt fogtörés, minden volt már, ezért veszélyes.
21 éves korig kötelező a játékosoknak, a jégkorongozóknak.
De úgy képzeld el, hogy a saját edzők vertek ki a fogát valamelyik versenyzőnek, tehát az nem volt egy gyenge pillanat, utána adott, aki kölcsön vészt megy el fogorvoshoz. Tényleg most már azért az van, hogy nagy hajtás van, meg ilyen testadest ellen is, most már keményebb a játék sokkal, ennek közül a több okos sérülésem is, de tényleg most már vissza kell vennünk itt a vízeszárás, most meg kicsit óvatosabban kell játszani.
Zoltán és Boton, ti akár így párban jöhetetek volna a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszakából, a 10. századból. Volt Zoltán nevezetű fejedelem, Boton, ugye, mint a legkisebb magyar beverte Bizánc kapuját a múlttal, a történelemmel. Milyen viszonyban vagytok?
Nekem kedvenc korszakom, lehet, hogy meglepő, de Károly Róbert királysága, az, amiről mindent tudok tövéről hegyire.
Testvéreim is Balázs meg Ákos, ritka nevek viszonylag. Általános iskolában 4. vagy 5. osztályban benne volt a tankönyvben egy fejezet erejéig említve ez a bizánci kapu verés.
Amikor azért megdobbant a szíved, hogy na, lehet, hogy valami rokonságban állok ezzel az emberrel, már legalábbis lelki vagy más értelemben?
Elég jó húsban lévő gyerek voltam akkor, most is van rajtam egy kicsi, akkor is volt, akkor egy kicsit több. Ugye egyébként párhuzamot vontak akkor köztem is az akkori Botont között, az osztálytársak meg a tanárok.
De akkor már kajakoztál, gondolom.
Kajakoztam, igen. Hát én 2. koromban kezdtem kajakozni. Kondícióm, testfelépítésem az mondjuk indokoltá tette, hogy párhuzamot vonjanak.
Miért pont ezt a sportágat választottad? Több lehetőség is volt? Vagy rögtön ezzel kezdted?
Én rögtön ezzel kezdtem, más sportágat nem kezdtem, ennek ez elég egyszerűen jött, mert a Dunaparttal szemben laktunk, és nagyon sokat játszottunk lent, dobáltuk a köveket, néztük a kajakosokat, és akkor fűztük testvéreimmel anyukámat, hogy vigyen le minket kajakozni, ki szeretnénk próbálni. Így jött. Nekem teljesen természetes volt az, hogy kajakozni szeretnék, mert kajakosokat láttam, azt a sportágat szerettem volna kipróbálni.
És rögtön ment is? Azonnal kiderült, hogy neked ehhez van érzéked, vagy azért meg kellett szenvedni az első eredményekért?
Meg kellett szenvedni, de én végül is az a kajakos vagyok, aki gyerekkorban is, tehát gyerekek között is jó voltam, serdülőben, ifiben. Tehát nekem nem az volt, mint mondjuk a Horváth Gábornak, hogy különösebb ifi eredmény nélkül kerülök a felnőtt válogatottba, nekem mindig megvoltak a fiatalkori jó eredményeim is. Nem voltam a legjobb, de 1-3-ban voltam mindig.
Láttam a rólad szóló könyvben egy képet, ahol a 3. helyezett vagy, talán 10-11-2 éves korosztály versenyén, akkor lehet, hogy nem gondolták volna az előtted állók, hogy majd te leszel az olimpiai bajnok, és nem ők.
Nyilván, mert mondjuk gyerekversenyen nagyon sokan vannak az 1-3-on, tehát azért viszonylag gyorsan, szinte évről évre cserélődnek a dobogón az emberek, az még igazán sokat nem jelent. Ifiben, hogyha valaki már jó, az akkor már talán jelent valamit, de még az se túl sokat.
Mikor gondoltál arra, vagy mikor tűzted ki magad elé célként azt, hogy most már látod, hogy ez nagyon megy neked, olimpiai bajnoknak kell lenni?
18 évesen nyertem ifi világbajnokságot. Akkor nem tűztem ki, akkor az volt bennem, hogy hát felnőttben is ott kell, hogy legyek az élvonalban, hogy akkor adok magamnak pár évet, hogy ki tudok-e jutni. Akkor rá 2 évre kijutottam, 20 évesen először felnőtt világversenyen, akkor kiestem, és akkor 97-ben 22 évesen nyertem először felnőttben VB-t, és akkor már utána az volt a célom, hogy ugye olimpiát is nyerjek. Tehát addig az ifi után, 18 éves korom után volt egy pár év bizonytalanság, hogy valóban van-e arra tehetségem, erőm, akaratom, hogy olimpiai bajnok legyek, de ez mondjuk miután VB-t nyertem, meg EB-t felnőtt mezőnyben, ezután már egyértelmű volt, hogy akkor más cél nem is lehet hátra.
Gondolom, neked már az atlantai olimpián is célod lett volna az, hogy első legyél.
Hát nem tudom, mert előző évben én kiestem ugye párosban, rá egy évre Atlanta után meg nyertem egyesben. Akkor nyertünk az Olival is először közösen VB-t, meg EB-t abban az évben. Tehát pont egy ilyen köztes év az a 96-os, tehát nem tudom igazán, hogy mi lehetett volna.
Hát ez az, hogy mi lehetett volna, de hogy mi lett, azt sajnos tudjuk, akkor volt ez a bizonyos eperleveses eseted.
Egy nagy negatívum az életem, hogy ilyen ételmérgezés miatt nem jutottam ki egy olimpiára. Utána meg annyi mindent kaptam az élettől, tehát így a sportáktól, hogy szerintem nagyjából úgy kiegyenlítődött. Ilyen szinten eszembe jut.
Talán úgy is gondolhatjuk, hogy 97 neked egy nagyon sikeres esztendő volt, akkor voltál az év sportolója. Lehet, hogy ha Atlantában elérsz egy jó eredményt, akkor 97-re nem jön ki ennyire majd neked a lépés, és aztán ugye fokozatosan ki tudja, mi lett volna 2000-ben, meg 2004-ben.
Hát lehet, benne van az is. Nyilvánvaló, hogy ezért 96 után volt bennem egy, csak azért is megmutatom 97-re.
Ha te elhatározod, hogy meg kell mutatni, oda akarod tenni magad, akkor ezt mindenképpen megcsinálod, végigviszed? Egy ilyen makacs ember vagy?
Szerintem igen, makacs. De hát sportolóknak a 90%-a az.
Zoli, te mikor kezdted a kajakozást, és neked is ez volt az első, mint Vatonnak?
Nem. Nekem sokkal több sporttal megfordult előtte a gyűjteményemben, tehát kezdtem focival, aztán jártam karatézni, meg úszni, de csak úgy, hogy én nyári tanfolyamokon, egy 2 hónapos tanfolyamon, ilyen strandokon, de már akkor is távol állt tőlem, tehát ott is nagyon nehezen ment nekem. Fociba se találtam túl sok örömöt, aztán 87-ben, amikor 9 éves voltam, akkor voltam negyedikes, és az akkori edző keresett a Gödi kajakem szakosztályba a 6-os lányokat. És otthon írtam a leckémet, ugye nem volt a napközis, és testvérem jött haza, aki 6-os lány volt, és mondta, hogy megy kajakozni. Csak én fogalmam sem volt, hogy milyen sport az a kajak, hogy eszik vagy iszik, csak hallottam, hogy a Dunapartra kell menni délután 4 órára. Akkor lementem én is, és akkor láttam, mit csinálnak a többiek. És akkor megtetszett, és ott maradtam. Be is borultam első nap, október közepén az egész jónak számít, és nem ment a kedvem, akkor reveztünk még 2-3 hétig, aztán jött az alapozás, torna termi edzés, megint előtt az úszás, a futás.
Akkor belecsaptál azonnal a közepébe.
Igen, és megtetszett, hogy akkor gyorsan tavasz, tehát akkor vízre szálltunk, akkor iskolai szünetben is mindig volt elfoglaltság, edzőtábor. Tehát úgy megszerettem első 2-3 évben, aztán jöttek az eredmények. Tehát amikor első éves versenyző voltam, abban az évben lettem már második magyar bajnokságon, utána viszont évekig én voltam a korcsoport legjobbja.
Azt olvastam rólad, hogy egész fiatalon már Göd jelképe voltál, ha jól emlékszem, így volt leírva, hogy a református lelkész és az újságos bácsi az alsó Gödi vonatállomáson volt csak, aki nagyjából hozzád mérhető volt népszerűség szempontjából. Lehettél akkor olyan 17 éves talán.
Van Gödön majd napig egy heti lap, és az volt akkor a neve, hogy Gödi hírlap, és azon volt ilyen népszerűség lista havonta, és lehetett beküldözgetni leveleket, hogy ki a legnépszerűbb. És júniusban voltam 3., és utána nyertem világbajnokságot Tokióban, ifjúságit, akkor voltam 17 éves, 95-ben, és akkor a július vagy augusztusban nyertem az első, tehát első fölénnyel. Örültem neki, hogy népszerűnek számítok.
Tehát akkor már Dezső bácsit is megelőzted ezek szerint, és a lelkész urat.
Dezső bácsit lepipáltam, csak 3. lett, vagy 4., és a cukrász lett mögöttem a 2. Volt azon a héten gyerekeknek ingyen fagyi, gondolom azért, aztán jöttek a többiek.
Boton, rólad is láttam abban a bizonyos könyvben egy képet, ahol ott állsz a házatok bejáratánál. A Sydney olimpia után a ház népe aláírta azt a papírt, ami nagy betűkkel szerepelt, hogy ebben a házban lakik Storz Botond, az olimpiai bajnok. Ez ilyen apró jelek is számítanak a ti esetetekben? Tehát, hogy Dezső bácsi, hogy a házlakói hogy állnak hozzá?
Ez nagyon-nagyon jó érzés az ilyesmi, meg nekem is nagyon jó érzés, amikor mentem haza, hogy akkor tényleg tűzijáték fogadott, meg nagy ünneplés, ki volt plakátolva a háznak az eleje, csomó aláírás, tehát akik úgy tudták úgy a környéken, hogy ott lakom, azok mindenki így aláírt, hogy gratulálok, szép volt, vagy ilyesmi. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt.
Nálad a család az a kajakozó család, vagy legalábbis többen kötődnek a sportákhoz.
93-ban még a testvérem is kajakozott. Együtt nyertünk ifjúsági világbajnokságot.
Feleséged Mennyászki Szilvia szintén nagy név a szakmában. Gondolom a sport hozott össze benneteket.
Igen, ő is világbajnok. Azt lehetne mondani, hogy a gyerekünknek lesz a legnagyobb szansza arra, hogy jó sportoló legyen. De hát azt mondjam, hogy még meglátjuk, hogy lesz-e kedve kajakozni. Én nem fogom erőltetni.
Mekkora ez a gyermek? Hogy hívják?
3 éves és Dorkának hívják. Tehát én nem úgy képzelem el, hogy majd ugyanezeket az edzéseket végigcsinálja, mint én. Ha most lehetne őt befolyásolnom ilyen irányban, akkor én nem hiszem, hogy támogatnám, hogy kezdje el.
Ti a testvéreddel hogy nem együtt hajtottátok végig a hosszú esztendőket? Mi történt vele?
Nagyon sokan így a felnőtt válogatottság és az ifi válogatottság között, tehát amikor valaki kikerül ifiből felnőttbe, eltelik úgy 3-4 év eredménytelenül, és ezt nem mindenkinek van hozzá türelme, hogy végigcsinálja, és igazán bizonytalan, hogy most valaki azért, mert ifiben nyert világbajnokságot, hogy felnőttben is nyerni fog, akkor hagyta abba ifi után.
Egy családban ilyenkor hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hogyha van egy sport, akinek tényleg úgy tűnik, hogy ez az élete, hírnevet szerez, a másik két testvéred mit szól mindehhez?
Gratulálok, de mondjuk nem azt jelenti, hogy én szedek ezért először a vasárnapi levesből.
Először a vasárnapi levesből.
Anyukám szokott szedni mindenkinek. Semmi, örülnek neki, megszokták szerintem. Tehát én is tudom, hogy most hozzám hogy viszonyulnak. Semmi extrát nem látok. Tudják azt, hogy ritkán vagyok otthon, amikor otthon vagyok, akkor általában együtt vagyunk, akkor mindig találkozunk, ha meg nem, akkor meg telefonon tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogyha mondjuk kint vagyunk 2 hónapon keresztül Ausztráliában, akkor igencsak az egekbe szöknek a telefonszámlák.
Családtagjaitok nem irigylik a párosbeli társaitokat? El tudom képzelni, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy többet találkoztok ti egymással, mint a családtagjaitokkal.
Többet aludtam vele, mint a saját feleségemmel, az biztos egész életemben, de nem gond, ez egy életforma, amit lehet nem szeretni, meg lehet elfogadni. És azt hiszem, hogy a családunk ezt tudomásul vett, hogy ez van, ezt kell szeretni, és ez a munkánk. Tehát nekik nincs mit tenni sajnos, csak ezzel együtt lehet élniük.
Tudták, hogy nem vesznek zsákba a macskát veletek.
Persze, ők élvezik a gyümölcsét ennek. Ilyenkor egy kicsit rossz, de utána látják a jót is, amikor hazajövünk egy verseny után.
Említettél már egy árnyoldalt a pályafutásodból, Boton, de volt még egy hasonló, ez a bizonyos tipmix ügy, amiről akkor sokat beszéltek. Azóta szóba kerül még?
Nem, magánemberek el is felejtik, így nyilván a szakmai részen, akik így benne vannak, tehát velünk foglalkoznak újságírók, ők tudják, és akkor mondjuk ilyen érintőlegesen így megkérdezik. Az, hogy mi volt 6 vagy 7 évvel ezelőtt, azért az egy elég hosszú időtáv, hogy most valaki arra emlékezzen, hogy 7 éve mi volt, tehát én se tudom. Most azt tudom persze, hogy miről van szó, milyen tipmix botrányról.
Arról lehetett fogadni, hogy ha te nem nyersz, akkor 10-szeres pénz, és hogy ez 98-ban volt, amikor te hatalmas esélyes voltál.
Hát igen, mindenki ezt mondja, hogy nekem akkor le volt sérül a vállam. Csak nyilvánvalóan ezt nem mondtam az újságíróknak, mert mondjuk ennyi előtt nem adtam a hazai ellenfeleimnek, hogy mindenki tudja, hogy sérült vagyok. És én tudtam, hogy sérültem, hogy nem tudom, fog VB-t nyerni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egyesben is 7. lettem. Tehát mondjuk akkor lehettem volna 2. vagy 3. Egy 7., 2. volt 4-esben.
Otthon a faluban ezt így mondod, vagy hogy nevezed azt a kis kedves települést a Dunapartján?
Na, bocsánat, 2000. augusztus 20-dik óta város vagyunk. Olimpia vagyok, hogy szívem jól az várossá vattak. Város, de én mindig azt mondom, hogy kisközség, tehát falusias élet van. Pestről az első normális kisváros, én mindig úgy szólítom Gödöt. És imádom azt a kis helyet, tehát soha az életben nem tudnék onnan elköltözni. Ez az első hely, ahol van Dunapart, vidék, ugyanakkor város, nincsenek panelházak. Azt mondom, hogy ha nem ide születtem volna, akkor szomorú lennék. Tehát nagyon megkedveltem azt a helyet, és úgy érzem, hogy az emberek is elfogadnak engem olyannak, amilyen, és nincs az, hogy kimegyek az utcára, és tapsolnak, meg pirosszönyeket gurítanak, meg semmilyen különlegeség. Ugyanúgy bemegyek mondjuk egy sörözőbe, kikérem a sört, ugyanúgy fizetem kell érte, ugyanúgy, mint a többiek.
Ha már sörözőt említesz, azért ott neked is van egy műintézményed, ráadásul K2, és itt szerintem azonnal a kajak 2-es jut az eszébe az emberek, nem pedig egy hegycsúcs.
Igen, érdekes, mert sokan hegycsúcsra gondoltak, hogy miért K2, amikor kajakos vagyok. Magyarázkodtam, hogy kajak 2, és akkor nyertem az olimpiát, bementem a sörözőbe. Most a 3. után is kérdezik, hogy mi lesz K3, mondom, nem, mondom, K2, és akkor csináltam egy új cégtáblát, hogy egyértelmű legyen, meg összes reklám most már úgy fut, hogy a Botonda 2-en kajakozunk egy nagy táblán, egy színes kép ki van rakva, mert tudják, hogy miért K2. meg hogy miért nem K4, mert K2 is kész.
Miért nem K4? K4-ben két aranyat nyertél.
Igen, azért nem K4, mert pont az olimpia előtt, amikor nyitottam ezt a sörözőt, akkor a Gabival beszéltünk, a Horváth Gabival, hogy hetszem majd abba, hogy...
K4 egyik tagjával.
K4 egyik tagjával, hogy egyszer abba a kajakozást, mind a kettőnket eléggé foglalkoztatja, hogy érdekli ez a vendéglátóipar, és akkor valahol a belvárosban csinálnak egy nívósabb kávézót, aminek viszont az a neve mondjuk, hogy K4 kávé, tehát ilyenre gondoltunk, hogy ez egyszer jól lenne megcsinálni, és nem szerettem volna előnni itt a Puskaport Gödön a K4-re, hanem majd egy nagyobb durranásra készülünk.
Láttam, hogy te is gondolkodtál, hogy most kávé legyen, vagy söröző. Tehát azért végül is egy gödi hangulathoz nyilván egy söröző jobban illik, ahol Dezső bácsi ott a közelben árulja az újságot, ahol mindenki ismer mindenkit.
Lelkész is egy sörre néha.
Olyan?
Lelkészre nem találkoztam, de jó kis bulik vannak, mondjuk a legnagyobb buli az olimpián volt természetesen, de akkor nem voltam otthon, nem láttam csak a képeket. De a képek ürítélve jól sikerült.
De hogy hallom a aranyérmetek után, mintha ingyen sörözés lett volna.
Nem bánom, egy könnyelmű kijelentésem volt, hogy megnyertük az olimpiát, leszálltuk a dobogóról, és beszéltem egy rádiós kollégával, és bemondottam a rádióba, hogy aki arra jár és tudja, hogy hol van, az menjen be nyugodtan, és ma délután vagy este ingyen van minden. Szóval úgy is lett, azóta sem voltak talán annyian, de legalább egyszer teltház volt.
Az a rádiós kolléga Siklós Erik volt, aki azt mondta a közvetítésben, hogy az a szemtelen kammerer, még benne se voltatok, de te már fölemelted a lapátot, te már ünnepeltél, míg mögötted a másik három még hajtott.
Alapvetően nem vagyok szemtelen, lehet, hogy az emberek kihozzák belőle néha.
Hát ez persze nyilván úgy kellett csibészet, akkor érteni a közvetítést.
Persze, én csibészet szemtelen. Mikor ott vagy egy ilyen verseny, és arra készülsz, egész pályafutásod benne van. Tök rosszul hangzik, amikor azt mondják egy olimpiai döntő után, hogyha kikapsz, hogy 4 év munkája kárba veszett. Nem 4 év munkája vesz kárba, ilyenkor, hanem egy egész pályafutás.
Hát azért már 2 aranyad volt előtte is.
Igen, de akkor is hiába volt nekem 2 aranyérmem 4 éve, akkor is ebbe az aranyérmem nem 4 év munkája van benne, hanem 17 vagy 18, amióta kajakozom. 4 éve nem úgy volt, hogy nyertünk és lenulláztuk az egészet, és újra kezdtük, hanem ment tovább az egész. Hát ebben sokkal több munka van benne, mint 4 év. Olyan erők szabadulnak fel, amikor látod, hogy cél közelbe vagy, és már nem bírsz uralkodni magadon, pedig tudod, hogy nem szabadna megállni, tudod, nem szabad eldobni a lapátot, mert akkor elkezdesz kajakozni, és első versenyen vízre szállsz, akkor az edzők mindig azt mondják, hogy bármit csinálj, csak ne rúgd a lapátot. Tehát, hogyha utolsó helyen vagy, és 50 méterrel vagy maradva, akkor is evez végig, és hajtsa végig, és küzdjél a végsőkig, és amikor beértél a célba, majd akkor megállhatsz. Csak ott annyira nem bírtam uralkodni magam, és igazából nem is én voltam. Utólag visszagondolva és visszanézve, biztos nem így cselekedtem volna tiszta fejjel, de hát ott azért, hogy az ember el volt borulva.
Az azért mégis fölmérted, hogy már megvan az arany.
Felmértem, és érdekes, hogy életem legszebb képét tudta megalkotni az olimpiai döntőben. Éppen úgy nézett ki az egész, hogy nálunk, amikor kajakozunk, a verseny közben nem szabad nézelődni. Tehát senki nem néz oldalra, kicsit se nagyot, sehogy. Azért szeretem a teltházas szurkolókat, az általában úgy néz ki, hogy utolsó 300 méteren van egy hosszú tribün, egy 7-8-10 szintes, tehát egy egész magas tribün, és ez tele van emberekkel, hogy szurkolnak. És nem hallott, hogy hajrá magyarok, semmit nem hallasz, csak egy nagy kavalkád, egy ilyen nagy vízhang az egész, mint akkor bemész egy alagútba, egy kocsorni, úgy hívom, hogy amikor beérünk az alagútba.
Például Szegeden van ugye
ilyen. Szegeden is ezt mondtam az alagútat, hogy a Botondal, amikor mentünk várost, akkor rajta előtt kérdezte, hogy hoppoljon, tehát hol indítsunk, és akkor mondtam, hogy akkor beértünk az alagútba, és akkor milyen alagútba, és akkor mondta, hogy hát alagútba, és tényleg úgy, amikor beérsz az alagútba, és így elkezd dübörögni minden. Most is azon beértünk az alagútba, és akkor nagyon nagy vízhangot hallottam, pont így voltam, hogy mentünk szemből, jobb kéz felé, minden piros fejéző volt. Tehát azt tudni kell, hogy azt megismertem, hogy tele van magyar a lelátó, és ez egy hatalmas jó érzés volt.
Már most ott az athéni olimpián.
Olimpián, igen. És 2 képet láttam. Az, hogy ott ülben egy versenyző, akinek már tényleg el van borulva a feje, és már diadalítása, mert érzi, hogy meg lesz, tehát sokkal vezetünk, és éreztem, hogy sokkal vezetünk, mert tiszta volt már minden.
Ez vagy te, ez a versenyző.
Ez a versenyző, és sőt, igen. És a szurkoló szemét meg úgy láttam, hogy a szurkolók a szemben volt egy óriás kivetítő, egy ilyen 10 méteres, és tök véletlenül soha nem szoktam nézni, hogy oldalra pillantottam. És ott meg láttam egy versenyt, akinek ők szurkolnak. És én ott álltam középen is, és átéltem mind a két helyzetet. Tehát átéltem a versenyzőit, meg átéltem a szurkolóit. Tehát ott voltam, örültem, boldog voltam, hogy vezetünk és nyerni fogunk. Úgy akkor láttam egy hatalmas versenyt, amikor vezet nagyon nagy előnye egy magyar 4-es, na és ilyen élményem még soha nem volt. Ez a kinézés, de ez úgy képzel, hogy ez egész egy ilyen 1-2 század másodperc, ez így bennem maradt hatalmas élmény. Ha ez nem lett volna, akkor azt mondom, hogy hiányos a pályafutásom. De mivel ez megvolt, azt mondom most már bármivel. Ennél nem hiszem, hogy nagyobb élményem lesz nekem. Amikor beérsz az alagútba, és kinézel egy kicsit balra, és látod, hogy vezet egy magyar hajó, és közben te vagy ott, és...
De vagy a magyar hajóban.
És szurkolsz is neki. Nagyon jó volt. És akkor volt még egy indítás, és onnantól kezdve megsemmisítettük az ellenfeleket.
Ez olyan lelkületűnek kell lenni nyilván, mint amilyen te vagy, mert benned a szurkoló is ugyanúgy megvan. Egészen biztosan másokért is, mások győzelméért is, más csapatok sikeréért is tudsz lelkesedni. Szinte ugyanúgy, mint a sajátodért.
Hát olyannyira, hogy képzeld, a 2000-es olimpia előtt éjszaka be tudom magam programozni előre. Sajna 3-kor vagy 4-kor ment a Form 1-es verseny. És akkor ment az amerikai nagydíj, és ott dölt el, hogy Schumacher világbajnok lesz, vagy nem lesz világbajnok. Ez döntő előtt egy nappal volt, És este úgy feküdtem le, hogy ha Schumacher reggel világbajnok, akkor mi olimpiát nyerünk. Hajnal 4-kor bekapcsoltam a tévét, de úgy, hogy fölkeltem magamtól, tehát se óra, semmi nem volt. Hajnal 4-kor bekapcsolom a tévét.
Pont egy pár kör volt hátra.
3 kör volt hátra, és abban a pillanatban egy ilyen daruval emeltek ki egy Ferrarit, és akkor írták, hogy bárik elő. Tehát még egy kört hagytak, hogy idegeskedjek, a Schumachert nem mutatták, a mezőnynek a hátsó része mutatták, meg a balesetet, csak nem tudtam, melyik autó volt az. Csak emelték ki, és ki volt írva, hogy bárik elő. És 2 kör volt hátra, és utána visszament a kamera, hogy utolsó kör, és Schumacher vezet. Csak fogtam, kikapcsoltam a tévét, visszaludtam, 7 órakor fölkeltem, és nyertünk egy olimpiát. Este így feküdtem el, és képzeljem, 4 órakor fölkelek, és hátra 2-3 kör, hatalmas baleset, Ferrari, és ott az arany. Ez egy különös egy kicsit.
Olvastam rólad, mindjárt is keresem a papírt, azt nyilatkozott, hogy célom, korábban nyilatkoztad, olyan sikeresnek lenni 2000-ig, hogy akár abba is hagyhassam, hogyha ahhoz lesz kedvem. De csak ha sikerül az olimpia. Te már akkor így gondolkodtál, hogy ha az az olimpia megvan, végül is meg is volt 2000-ben a 2 arany, akkor utána abba is hagytad volna?
De igen, de hát volt kedvem kajakozni, tehát most is van kedvem. Tehát akkor azt mondom, hogy 2000-ben elértem a célomat, most utána még volt... Nem volt, mert most semmi nem történt volna, gondolom, hogyha csak idézelben mondom, 2-szeres olimpiai bajnokként abba hagyok egy sportágat, de még mindig vannak céljaim, úgyhogy élvezem a kajakozást, tehát ezért is folytatom. De már mondjuk az eredmény alapján mondhatnám azt, hogy nekem ennyi elég volt, köszönöm szépen.
Milyen céljaid vannak még? Most már olyan különlegességet is végrehajtottál, hogy a 4-esben megvédtétek a címeteket, ami korábban még senkinek nem sikerült.
Hát most az a cél, hogy jövőre itthon lesz Szegeden világbajnokság. Én Szegeden 2 világversenyen voltam, EB-n és VB-n. 4 ezüstérmem van hazai versenyről. Tehát most szeretnék egy aranyérmet. Utána, hogyha tényleg úgy megy a lendület, akkor nagyon jó lenne még Pekingben is ott lenni és eredményesen szerepelni.
Hogyha már rádiós riportereket említünk, akkor mindenképpen nekem eszembe jut veletek kapcsolatban, a ti párosotokkal kapcsolatban, Molnár Dániel.
Hát nekem is igen, Dani egy egész kiváló ember volt, nagyon szerettem őt, tehát mondjuk azt, hogy az egyik kedvencem volt, amikor nem ismertem előtte is, de onnantól kezdve, hogy mi voltunk egyetlen egység, aki olimpián közvetített és aranyérem lett belőle, azért így valahogy jobban a szívembe zártam a Danit, és egy sokkal szorosabb viszony kialakult közöttünk. Igaz, hogy sokáig nem tudtuk ezt a viszonyt ápolni sajnos, de majdhogy nem baráti viszony. Aznap reggel úgy volt, hogy a lányok esélyesebbek páros, mint mi, és az Erik volt kint a rádió részéről, meg a Dani, és hát ugye Erik volt a választó, és Erik mondta, hogy aranyérmet szeretne közvetíteni, és a Dani mondta, hogy jó, hát akkor neki nem marad más, akkor ő majd a fiúkat bearanyozza, így mondta, akkor beközvetítem őket aranyéremre. Így cukkolta az Eriket, azt Erik mondta, hogy jó, legyen arany, de akkor legyen mind a 2 arany, és akkor ebből a miénk lett, és hát Daninak az volt az egyetlen aranyér, amit közvetített. És ezt mindig emlegette is nekünk.
Kammerer Zoltánnal és Storz Botonddal Gadácsi János a 2004-es olimpia után beszélgetett.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kiütéses győzelem után jutott főtáblára a Ferencváros az Európa Ligában. Felmentette a Honvéd kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező utolsó fordulójának hazai visszavágóján a Mohamed Salát is soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó bajnokok ligájában tegnap sorsoltak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Liverpool, az Atletico Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Péter csoraiban tudó Villarreallal is találkozik. A magyar kapus spanyol csapatára emellett a címvédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United is vár. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese az AEK Athén pedig a rekord győztes Real Madrid és a Manchester City mellett a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével is megmérkőzik. Willy Orbán klubja, a Lipcse pedig a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd. Az idei BL főtáblán 7 magyar játékos lesz, ami új rekord. Kolesár Mihály döntőbe jutott az öttusázók világbajnokságán Kínában. A tavalyi EB-n ezüstérmes versenyző az első elődöntőben szerepelt, ahonnan az első 9 helyezett került fináléba. A vívás után még a 17. helyen állt, de az akadálypályán és úszásban javítani tudott. Így a 10. helyről kezdhette a futásból és lövészetből álló kombinált számot. Itt aztán Kolesár Mihály a legjobbak között teljesített, és végül a 7. helyen bejutott a vasárnapi döntőbe. A férfiak második elődöntője ezekben a percekben kezdődött, és Szép Balázs révén itt is van magyar érdekeltség.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikonkál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A 2 nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas és az Ökumenikus Segélyszervezet is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el a 200 karátos darabot.
Közlekedés.
A fővárosban baleset történt a Margit körúton a Margit híd felé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén napos, fátyolfelhős az idő, eső nem lesz. A napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri. Néha megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2004-es második újkori aténi olimpián az első magyar aranyérmet Nagy Tímea szerezte, a másodikat Igali Diana, a harmadikat Majoros István, a negyediket pedig a férfi kajak négyesünk. Aztán jött Vörös Zsuzsa 2004. augusztus 27-én. Radnóti László tudósított.
Aki egy perc múlva rajtolnak a versenyzők, az élről Vörös Zsuzsa vág majd neki a 3 kilométeres távnak, amelynek egy része zajlik a Lovaglás színhelyén, a Lovastadionban, aztán utána kimennek a stadionból a melegítő pályára, majd visszajönnek, és a befutó itt lesz remélhetőleg ugyanolyan sorrendben, mint ahogy elindulnak. Még 39 másodperc. Zsuzsa lovával egyébként 100 ponttal kevesebbet ment Santiago Maria Isabel, aki Wuhanból érkezett ide, és az utolsó helyet foglalt el, tehát azt mutatja, hogy Zsuzsa nem csak vívni, lőni, úszni, hanem lovagolni is nagyon jól lovagol, tehát megérdemli helyét, hogy az érről válhat neki ennek a versenynek. Amelyben ugyan elvész az eredeti kitűzés, célkitűzés, hogy a futár magányosan kell megbirkózzon a távval, de hát itt most a szemünk láttára tart, zajlik majd minden. Még néhány másodperc, 2-1-0, és e pillanatban nekivált Zsuzsa a 3000 méternek. A futás, amely itt ebben a melegben számára is legalább olyan gyötrelem lesz, mint mindannyi számára. Azon mondta egyébként, hogy gyötrelem, de aztán megéri. Ez a handicap tehát az eredeti célt elveszítette, a magára utaltság az elvészít, sok ezred magával van Zsuzsa, és küzd ezzel a távolsággal. A helyezésekért futnak óriási versenyt a versenyzők. A dobogóért fut hatalmas csatát most a második helyen álló Rublevska és Corsini. Aztán megpróbál a lengyel Svojinska is belekapcsolódni ebbe a viatalba. De meglehetősen messze vannak, ami Vörös Zsuzsánktól, attól a Vörös Zsuzsától, aki kifutott a stadionból már, tehát most nincs látómezőben, a látóterületen, de hamarosan vissza kell, hogy érkezzen ide a csarnokba. Jó erőbeosztással dolgozik, ebben a pillanatban köszöntik a szurkolók és a magyarok, mert beérkezik a második 2000 méter, a második 1000 méter vége felé, hátra van még legalább 3-400 méter itt bent a füvön, itt kanyarog, mint az egérfogóban, aztán utána megint kifut a harmadik 1000-re. Nézzük, hogy mennyivel később jön be, Siklós Erik kollégám méri itt majd, hogy mikor lép be az őt üldöző mezőny, a második, harmadik helyen szereplő versenyző a csarnokban, mennyi az előnye Vörös Zsuzsának tehát. Úgy látom, hogy ebben a pillanatban láthatjuk a második helyen érkező versenyzőt, és Vörös Zsuzsa előnye a 41 másodpercből lefaragta 11-et, tehát 30, jó fél perc. Bejött a stadionba, az utolsó méterek következnek, tehát az nagyon már tudja, hogy ő a bajnok, a világ idei legjobbja, de a szíve, az érzékei még gyógyra járnak, a padlógázzal működik az erkezet, és ott lassan most már hátra néz, látja, hogy mögötte legalább 200 méterrel érkezik majd az üldöző a második helyen, de kifigyel most erre. A lényeg az, hogy most már Zsuzsa felér, hamarosan felér a csúcsra, futva, arca veretékében, és ma egészen biztosan a Zeusnál vacsorázik majd az Olympuson, lesz pezgőfürdő, istenek, félistenek társaságában, és most kezében a magyar zászló. Teljesen biztos, óriási előnnyel vezet, 200 méter az előnye, nem kell megszakadnia most már az utolsó métereken. Persze a számára a győzelem a legnehezebb, a győzelem órája a legnehezebb, és most már fogadja a szurkolók, a hatalmas szurkoló tábor köszöntését. Még mennyi lehet hátra? Még talán 200 méter, talán annyi se, nem tudom. Még egy a hurkok között nagyon nehéz eligazodni, hogy kinek mennyi van hátra, de Zsuzsa előnye behozhatatlan. Zsuzsa most már nyugodtan, hátra-hátra tekint, föl-föl hint a nézőtérre, aztán tolálnak itt előttem, és sajnos de aztán majd csak leülnek. Még egy kanyar. És akkor most úgy nézem, most már valóban csak 200 méter hátra. Gyuza lazán, egészen könnyedén, simán, egyenletesen fut, ahogy kell az ötusában, gördül itt a füvön, ahol korábban a ragyogó labasz teljesítménye folytán megőrizte előnyét. A közönség tombol. Természetesen nagyon tetszik nekik, hogy a zászló is a kezében, a zászló rudat markolva, mintha stafétát adnák. Föliratkozik a magyar világbajnokok, nagyon szép, nagyon dicséretre méltó tisztes sorába. Az utolsó 30 méterre kibontja a zászlót. Még 20 méter, még 30 méter, annyi sincs. Most már csak 10, 12, 5. Aztán most befut a félba, és világbajnok, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnokunk olimpiai bajnoksággal koronázza meg egyéni pályafutását, amely remélhetőleg még nem ért véget.
Az ötusában olimpiai bajnok Vörös Zsuzsával az olimpia után Balogh Balázs beszélgetett.
Az ember azt gondolná, hogy ha egy ötusázónak van egy szabad napja, amikor nem kell edzésre rohannia, akkor otthon pihen, olvas, nézi a televíziót, rádiót hallgat. Ennek ellenére te igen aktívan töltöd ezt a pihenést egy vasárnap reggel.
Igen, hát jelen pillanatban a nyúldülőben vagyunk itt Székesfehérváron, és terelünk, vagy hát majd csak szeretnénk. Igen ritka időpontok egyike, amikor tényleg szabad időm van, úgyhogy nagyon szívesen járunk ide.
Amikor először hallottam ezt a telefonba, hogy hol fogunk találkozni, és hogy terelni fogtok, azért voltak kételjeim, hogy pontosan mit is jelent ez, mit akartok ti terelni.
Birkákat, erre szakosodott kutyákkal, hogyha lehet így mondani, hát ugye vannak angol és magyar pásztorkutyák, és hát jelen pillanatban nekünk angol pásztorkutyáink vannak, akik terelnek, két border collie, aki aktívan dolgozik.
Mint már említetted is, igen aktívak ezek a kutyák, gondolom, hogy gyakran kell őket mozgatni.
Nagyon gyakran, mindennapos elfoglaltságot jelent az, hogy lemozgatni őket, hiszen hogyha a lakásban lennének, akkor ezt úgy tudnám mondani, hogy a lakás már nem lenne sehogyan sem, mert szétszették volna, tehát mindenképpen igen aktív, minimum egy órás futás kell nekik, amivel le tudják ők egymást mozgatni.
Ketten közülük itt vannak melletted, bemutatod őket?
Igen, az egyik Szuka, Sisi, és hát egy bearded collie, aki szintén az angol pásztor kutyákhoz tartozik, ő Lola, és hát a harmadik kutyánk Juice, ő is egy border, ő kint dolgozik a vőlegényemmel.
Meglehetősen barátságosak mindig ilyenek?
A kanaz nem. Ő azért a kanhoz méltóan egy kicsit barátságtalanabb, de a két Szuka nagyon-nagyon barátságos, mindig az inkább a rosszabbik oldala a dolgoknak, hogy bátran oda mennek mindenkihez.
Vajon hány órát töltesz el naponta velük, hogy ilyen szép tiszták?
Tegnap este lettek pont megfürdetve, mert elkezdett felolvadni a táj, és hát elég sokat voltunk olyan terepen, ahol jó sárosak voltak. Három kutya összességében egy 3 órás elfoglaltság volt, mire megfürdettük őket és megszállítottuk őket, de ebből maga az egy a bearded collie volt másfél óra, aki a maga 3/4 órás mogány szedésével minden időt eltöltöttünk vele.
Jól tűrik?
A birdi őt majdnem minden nap fürdetjük, legalábbis a lábát, úgyhogy ő nagyon-nagyon jól tűri. A borderek nem annyira.
Ilyenkor mit kell tenni, hogyha nincs hozzá kedve, le kell fogni?
Erősen rá kell szólni, és akkor már nincsen semmi probléma.
Bent laknak veletek a lakásban?
Nem, ők kennelbe laknak. A birdi leginkább otthon van, néha kiviszük őt is kennelbe, hogyha nagyon-nagyon föltelik, és nem túl sáros az idő. Hadd bóckodjon a két borderrel, de a két border mindenképpen kennelbe van.
Mikor kezdődött ez a kutya szenvedélyed?
2002. augusztusában született az első Szukánk, ő volt ugye az első kutyánk, és októberbe hoztuk el, tehát igazából 2002 őszétől van ez a nagy kutya szeretet, és azóta fél évenként körülbelül egy új kutyával bővül a család. Régebb óta vonzódom nem a kutyákhoz annyira, hanem az állatokhoz. Az ötusában is az egyik legkedvesebb számom a lovaglás, úgyhogy az állatszeretet az itt is nagyon megvan, és nagyon hasznos, de a kutya az tényleg vőlegényemmel együtt kezdődött. Ő neki már régebb óta vannak kutyái, német juhászokkal foglalkozott, és hát végül is, amikor megvettük az első bordert onnantól, mondható, hogy az én kutya szeretetem is onnan kezdődött.
Gondolom, hogy az ilyen kutyák azok nem túl olcsóak, nagyon nagy kajaigényűek.
Nem egy olcsóság egyik sem, már maga a vételár sem. A kant, a border kant és a birdi szukát külföldről hoztuk mindegyiket. Mondhatni azt, hogy egy régebb autó áráért, és hát maga az úti költség sem volt, hiszen a birdit öt Franciaországból hoztuk, úgyhogy egy 3000 kilométert vezettünk le érte oda-visszába. Három kutyának az etetése sem egy olyan költség, ami... Hoppá! sem egy olyan költség, ami kis költség lenne, ahol már egy állat megvan, ott elfér a három is.
Tenyésztéssel is foglalkoztok?
Igen, borderünknek most voltak kiskutyái, karácsonnyal vitték el őket, 4 kiskutyát, és hát amire büszkék vagyunk, hogy egy kiskutyát elvittek Ausztriába is, tehát külföldre, úgyhogy evel ismerték azt is, hogy mind a két kutya nagyon jó tulajdonságokkal, az apa kutya is és a Sziszi is nagyon jó tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy érdemes őket megvásárolni.
Volt szíved odaadni a kiskutyákat?
Kicsit nehezen váltunk meg tőlük, de én azt hittem, hogy jobban a szívemhez nőnek, de tudom, hogy jó gazdékhoz kerültek, és jó nekik így, hogy mindenki külön-külön csak őket szereti.
Azok, akik megvették, azok sejtették, hogy kitől veszik a kutyák, is ismertek téged?
Volt, aki igen, akik tudták, de szerintem az Ausztriába, akik elvitték, ők nem, ők inkább a két kutyának a nevét, azt, amit tudtak, hogy törzskönyvét, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ezen át. Tehát ők a kutyát vették meg, és nem az, hogy nem a gazdit vették figyelembe.
És hogy kerültetek a nyúldülőbe? Hogyan kezdődött ez a kapcsolat?
Fehérvár mondhatni, hogy egy kisebb borderes tábornak a találkozó pontja. Tehát az országhoz képest elég sok border tenyésztő csoportosul itt Fehérváron. Az egyik tenyésztő által ismerkedtünk meg a tulajdonossal, aki a juhászatot úgymond vezeti, Patkó Gabival. Így kerültünk ide, hát először a vőlegényem járt, amikor az időm engedte, én is lenéztem. Így ragadtunk itt.
Amikor kijössz ide, akkor mit szoktál csinálni?
Jól érzem magam. Jól érzem magam. A kannal végül is először én kezdtem el foglalkozni, a border kannal, és mondhatni azt, hogy végül is nekem egy kicsit sok lett, hiszen ez a kann ösztönei kicsit túlnőttek rajtam, úgyhogy a vőlegényem Tamás foglalkozik velük.
Nem engedelmeskedett neked, ahogy kellett volna?
Erőteljesebb bánásmódot igényelt, meg az időm sem úgy engedte meg legfőképpen, hogy minden nap így tudjak vele aktívan foglalkozni. Tamás, aki úgymond ráért, többet itthon volt, ugye én nem csak az, hogy nem értem rá, hanem elég sokszor voltam külföldön versenyen, tehát így nem tudtam most naponta hazajönni és vele foglalkozni, vagy nem tudtam magammal vinni. Így ő átvette nem a gondozását, hanem vele a foglalkozást, és jobban egy hullámhosszon is vannak. Lehet látni, hogy jobban megérteti magát a kutyával, mint én, hiszen olyan dolgokat is megcsinál neki a kan, amit nekem nem igazán csinált meg.
Amikor külföldön vagy, akár edzőtáborban, akár versenyen, akkor hogy viseled el, hogy nincsenek veled a kutyák?
Nagyon hiányoznak, mind a kutyák is, és mind Tamás is, és hát ilyenkor képet viszek róluk, úgyhogy azt nézegetem, és sokat beszélünk telefonon, hogy mi történt aznap, mi volt a kutyákkal, tehát azért a napi kapcsolatban vagyok velük.
Említetted itt korábban az erős kezűséget, hát azért azt hiszem, hogy az állatokkal szemben ezt te már megszoktad, mert azért a lovakkal sem lehet mindig nagyon kedvesen bánni, hanem olykor erélyesnek kell lenni.
Az biztos, hogy nagyon jó dolog, hogy a kettő között van összefüggés, de azért teljesen másképp kell velük foglalkozni, és egy lóval egyelőre jobban boldogulok, mint a kutyákkal. Könnyebben, hát ezt a szakmát, hogyha lehet így mondani, több éve űzöm, mint a kutyázást, és jobban elboldogulok velük.
El szoktad esetleg vinni őket edzésre is?
Futni a border, a Juice, ő már többször volt velem. Sziszi is, a Szuka is volt, Lolácska még picike, úgyhogy őt még nem igazán. Nem is nagyon akarom, hát hiszen őnek elég nagy szőre van már most is, és elég sok gondozást igényel. Elég neki az, amennyit kimegyünk sétálni, és a két borderrel elszaladgál.
Gondolom, így nem olyan unalmas a futás.
Nem. Voltak már olyan esetek is, amikor kimentünk futni, és nagy birkanyájjal találkoztunk, akkor még nem volt annyira kezelhető a két border, és hát mondjuk azt, hogy elvitték a nyájat egy pár méterrel arrébb, és hát a juhász nem igazán örült neki.
Ahhoz képest egészen nyugodt vagy, mint ahogy elárultad, jövő héten lesz egy diplomavédésed, lesz egy államvizsgád.
Igen, hát nyugodt vagyok, mert még nagyon nem kezdtem el rá tanulni. Picit azért még sem vagyok nyugodt, mert láttam már a paksamétát, és sajnos az a típus vagyok, aki húzza, halasztja ezt a dolgot. Mindenképpen este már előveszem, úgyhogy késő délután azért tanulmányozom, hogy mit, hogyan és melyik tételt az, amik jobban tudom, és mit nem tudok annyira, amit mindenképpen tanulnom kell.
Miből vizsgázol?
Tanárin végzek, úgyhogy hát így mindenféle testneve és elmélettől elkezdve pszichológián keresztül, így egybe az egész. Hát államvizsgatétel sor elég sok tételt tartalmaz.
Kellett halasztani közben? Volt rá példa, hogy abba kellett hagyni?
Nem, bár ez a diploma dolgozat leadás, ez egy kicsit húzódozott, de aztán sikerült beadnom, és hát a védés az egy kicsit elcsúszott az időpontilag, de ez is úgy néz ki, hogy sikerülni fog, úgyhogy a többiekkel fogok államvizsgázni.
Miből írtad?
Lovaglásból. És hát a címe az a lovaglás oktatása az iskolai testnevelésben. Maga a dolgozat az arról szólt, hogy a lovaglás mennyire oktatható egyáltalán testnevelésben, és hát sajnos kiderült, hogy egyáltalán nem, hiszen a testnevelés órák száma annyira kicsi, egyre inkább csökkenteni akarják, amiben így nem lehet belevonni egy lovaglást. Olyan, hogy odautazással, maga a lovaglás eltöltésével és visszautazással nem fér bele, gyakran az iskola költségvetésébe sem fér bele. Ami nagyon fontos lesz, az majd az, hogy esetleg esetlegesen, hogyha erre kerülne sor, valamelyik iskola arra gondol, hogy szeretné mégiscsak megvalósítani, akkor az önkormányzatoktól mennyi pénzt és vehet igénybe, és hát a szülőktől mekkora támogatást kap.
Nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy az öttusások nagy része nem nagyon kedvel a lovaglást. Te miért?
Nagyon sokan nem szeretik, és félnek is a lovaktól. Hála égnek én nem félek, hanem teljesen pozitívan állok hozzá. Voltak már nagyon-nagyon rossz élményeim, nagyon rossz szériáim is, de nem befolyásolt ez. Ez nem tudom, az állatszeretet ez, ami nagyon vonz annyira, hogy ez teljesen pozitívan tudok hozzáállni a lovagláshoz.
Esetleg lesz majd lovad is?
Már van. Van, igen. Tavasszal lesz egy éves a kis Csikó, egy kisbéri tenyészetből Pátkán vettem Füri Józseftől, és hát Ében a neve, nevéhez illően eléggé sötét, mármint a színe, és hát nagyon reményeket fűzünk hozzá.
Csak hobbiból tartod, vagy esetleg be akarod majd vonni mondjuk versenyzésbe?
Szeretném, a származás alapján mindenképpen nagyon jó versenylónak ígérkezik, és hát azért is lett így véve, hogy ha esetleg majd abba hagyom, akkor a lovaglást tudjam folytatni, és esetleg versenyszinten is.
Tehát a lovaglást szereted. Melyik az a szám, amit viszont nem kedvelsz, és mondjuk ráznéha tőle a hideg?
Leginkább a fizikai számok, azon belül is a futás. Régebben a vívás volt az, ami egyáltalán nem tartozott a kedvencek közé. A futással akkor is egyenértékű volt. Gyakran 14. számnak állunk oda, tehát hogyha végigcsinálunk egy váltót, egy selejtezőt, és utolsó nap lesz a döntő, akkor így a 3000 méternek így odaállni eléggé nehéz, és tényleg nagyon rossz érzés tud lenni, főleg, hogyha az ember még nem is nyerés eséllyel áll oda.
De hát te jó futó vagy.
Ez is hosszú évek kemény munkája, és így is azt mondhatom, hogy az élmezőnyhöz tartozok most már a futás alapján, de még mindig nagyon-nagyon kemény meccseket tudunk úgymond vívni. Hagymáson az angolok most már nagyon-nagyon jól futnak, ők mindig is nagy ellenfelek lesznek futásban.
Abból, amit elmondtál, az derül ki, hogy mindig is egy mozgékony életet éltél. Ez már gyerekkorodban is így volt?
Igen, nem volt egy olyan szabad délutánom sem, főleg az általános iskolában, ami ne lett volna úgy, hogy konkrétan csak szabad időt, mindenképpen valamilyen elfoglaltság volt, hol szakkörre jártam, hol sportolni jártam.
Mivel kezdődött a sport? Milyen sportággal?
Kosárlabdával. Az általános iskolában mini kosaraztam, és hát így ott is a legaktívabb szereplője voltam a csapatnak. Mindig általában én pontozottam ki a legelőször, és a labdaszerzések miatt mindig összegyűjtöttem egy jó pár személyi hibát. Így gyorsan véget ért jó párszor a meccs számomra.
Mivel folytatódott, mikor került képbe az öttusa?
Amikor 12 éves lettem, akkor kezdtem el úszni, és hát utána ez már rögtön az öttusa szakosztályban kezdődött, tehát végül is minden öttusázó már az alapokat az úszással kezdi, hogy tanuljon meg vízbiztosan úszni, és utána jöttek be szépen a számok szép lassan, mert ez mind egy gyorsított felvétel történt, hiszen minél előbb kezdték gyorsan a futást, és hogy fel tudjak zárkozni a többiekhez, jött be a lövészet és a lovaglás és a vívás egyszerre.
Na de hát gondolom, hogy valaki felfedezett és látta benned azt, hogy te képes leszel mindegyik számban jól teljesíteni.
Végül is úgy kezdődött, hogy a vívóedző költözött szembe velünk egy családi házba, és ő rajta keresztül ismerkedtem meg magával, az öttusával, és hát a jelenlegi szövetségi kapitányom és edzőm Kulcsár Antal volt az, aki úgymond felfedezett és parancsolt le az öttusa szakosztályba, és hát így kezdődött el az én öttusa pályafutásom.
Abban az időben is ilyen jól ment már, tehát már a korosztályos versenyeken is mindig győztél?
Nem, egyáltalán nem, hát kellett jó pár év, hogy fölzárkózzak a saját korosztályomhoz. 4-6 év elmaradás volt a többiekhez képest, ezt szépen miután sikerült behoznom, utána kezdődtek az eredmények. Tehát egy jó pár évet kellett úgy öttusáznom, vagy hát 3 tusáznom, hogy igazából eredményem nem volt.
A szüleid engedték, nem mondták, hogy inkább egy sportágat válasz magadnak?
Örültek neki, hogy nem kallodom el, nem megyek rossz helyre, és jó társaságban vagyok, le tudom kötni magam, és nem otthon randalírozok.
Volt esetleg a családban valaki, aki sportolt komolyabb szinten?
Édesapám is és édesanyám is tornáztak, nem annyira komoly szinten, de őnek is a mozgás bennük volt a vérükben, úgyhogy lehet, hogy valahonnan innen örököltem a mozgás igényemet.
Ezt is kipróbáltad, a tornát is?
Nem, annyira nem vonzott a különböző szerek. Nem vonzottak.
Már megbocsáss, de lehet, hogy egy kicsit mazohista is vagy, mert aki 5 sportágat választ egybe, az valahol azért a teljesítőképesség határát súrolja.
Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha csak egy számot kéne csinálnom, és biztos, hogy nagyon unnám, kivéve a lovaglást, tehát ez az egy, ami későbbre is szeretnénk megtartani, de csak lőni, vagy csak vívni, a fizikaikról nem is beszélek, ezt nem tudnám, nem az én sportágam lenne.
Most, amikor éppen egy ilyen felkészülési időszakban vagy, akkor minden nap mindegyik sportággal foglalkozol?
Nem, hát átlagban napi 3-4, inkább 4 edzésem van. Ez így szépen a hétre elosztva, fizikaiakból általában jön 4-5 edzésem van, és hát egy 3-4 edzésem van a technikai számokból is.
olimpia után az ember azt gondolná, hogy jó néhány hónapig eszébe se jut valakinek, hogy sportoljon, örül, hogyha nem is látja mondjuk a pályákat. Te mennyit tudtál pihenni?
Egy hónap volt, amit konkrétan nem öttusázással töltöttem. Ebben volt egy hetes nyaralásunk is, de úgy nagyon kirázódni, hogyha lehet így mondani, nem tudtam az öttusából, és azért is kezdtem el előbb a felkészülést, mint 4 évvel ezelőtt, mert tudtam, hogyha egy hónapnál többet hagyok ki, akkor nem sok esélyem lesz újra kezdeni, és nem csak az, hogy újra kezdeni, hanem nem akartam egy újabb olyan évet, mint 2001 volt, ahol az alapozásom teljesen kimaradt, és nem sikerült túl jól ez az év. Tehát inkább szerettem volna, ha folytatom, akkor ott folytassam, ahol abba hagytam a 2004-es évet. Szeretnék újra olyan sikeres lenni, mint az előző 2 évben.
Megvisel téged az, hogyha nem vagy sikeres?
Biztosan, hogy azt nem mondom, hogy nem visel meg, de nem lesz tőle katasztrófa. Az visel meg inkább, hogyha úgy nem teljesítek, ahogy én saját magamtól elvárnám, tehát nem hozom azokat az eredményeket, amiket biztosan tudok, és tudom, hogy meg tudom csinálni. Ez inkább megvisel, mint az, hogy helyezésben számoljak. És ez volt a pozitívum az olimpiában is, hogy nem úgy álltam oda az olimpiának, hogy most nyerni szeretnék, vagy dobogon szeretnék végezni, hanem tudtam azt, hogy milyen számokat szeretnék számonként megcsinálni, mit szeretnék teljesíteni, és végülis, hogyha reálisan összeadom a pontszámokat, akkor az egy 1-6-ba várható, és hát ahhoz, hogy az ember dobogón végezzen, vagy hogy nyerjen, az egy nagyon nagy szerencse kell, és nekem ez megadatott.
Örömfutás volt már a tiéd, mert nagyon nagy izgalmat nem tartogatott, legalábbis így kívülállóknak.
Nem, hát ezt tudtuk, miután leszálltam alóról, hogy nem lesz semmi probléma, és már meg is nyertem, csak be kellett érnem, és figyelzem kellett, hogy a bokám ki ne menjen, vagy valami olyan súlyos dolog ne történjen, ami miatt nem tudok beérni a célba. Tudtuk, hogy ez győzelem lesz, úgyhogy inkább egy kicsit unalmasabb is volt, és így tudatosult bennem az, hogy már mennyire elfáradtam, és hogy mennyire fájnak az izmaim.
Említetted a bokádat, sérülékeny vagy?
Nem, hála égnek. És ezt le is kapogtam gyorsan. Nem volt olyan sok sérülésem.
Minek köszönhető ez, hogy ennyire egyenletes teljesítményt nyújtottál, és már az utolsó szám előtt eldöntöttél tulajdonképpen mindent?
Biztos, hogy annak, ahogy hozzáálltam a versenyhez, nagyon-nagyon koncentráltam már előtte való nap is, és elég nagy volt az önbizalmam is, hiszen az előző 1-2 évben nagyon-nagyon jó eredményeket nyújtottam, főleg az előző évben. Az 2004-es verseny évadom nagyon-nagyon jó lett. Tényleg tudtam, hogy mit szeretnék, már voltam egy olimpián, tudtam, hogy mi várható, és úgy álltam neki, hogy mindenképpen meg akartam csinálni azokat a számokat, amiket tudtam, hogy meg fogok tudni csinálni.
A közvélemény azt várta tőled, hogy te mindenképpen érmet fogsz nyerni, illetve várták az aranyot.
Ezt is hallottam, és azt is. Nagyon sok helyről hallottam azt, hogy mindenképpen szeretnék. Reálisnak tartják azt, amit én is reálisnak tartottam, hogy egy 1-6, de tisztában voltak azzal, hogy az öttusában ugye mindig van egy olyan lutris szám, hogy lovaglás, és főleg, hogy egy nap van a verseny. Tehát ha valaki nem jól lábba kell fel, hogy így mondjam, akkor elúszhat az egész napja. Ezt tudtuk, hogy benne van a pakliba, és hát voltak olyan vélemények is, akik azt mondták, hogy egy évben 2-szer ilyen jól szerepelni nem lehet, és nekem már egy meg volt ugye a világbajnoki cím. Tehát elég kicsi az esélye, hogy én most ezek után megnyerjem az olimpiát is. És hát nagyon örülök, hogy nekik nem lett igazuk.
Hogy hívták a pacit, amelyiken lovagoltál?
Ezt már jó pár helyen kérdezték, nem tudom, megmondom őszintén. Arra emlékszem, hogy a bemondó sem tudta elsőre kimondani, elég jó hosszú neve volt, olasz neve volt, és annyit tudok csak, hogy meggyűlt vele a bajom a melegítésnél, de nagyon-nagyon jó ló volt, és nagyon örültem, hogy végül is őt húztam.
Ha már azt mondod, hogy a sarkalatos pont a lovaglás, amikor megtudod, hogy melyik lóval fogsz majd versenyezni, akkor mikor oda kerülsz legelőször hozzá, mit csinálsz vele? Megsimogatod a fülét, adsz neki egy kocka cukrot, vagy hogyan közeledsz hozzá?
Nem tudom, változó teljesen, amilyen benyomásom van a lóról. Úgy közelítek hozzá valamelyiket, nagyon-nagyon így simogatom, hogy ismerkedjen, hogy szagolja a kezemet, vegye át a szagomat, de mindenképpen próbálok határozottan közelíteni hozzá. Minden állat megérzi, hogyha az ember fél tőle. És hát a lovak főleg az én véleményem szerint ilyenkor megpróbálnak uralkodni a lovasa fölött, hogyha tud, ha nem, akkor viszont átengedi azt, hogy a lovasa vezérelje, amennyire tudja. Nem azt mondom, hogy 100%-osan én akarom vezérelni azt a lovat, amin ülök, meg kell találni velük egy kompromisszumot, ez az én véleményem. És ha ketten együtt tudunk dolgozni, akkor abból mindenképpen egy pozitív eredmény jöhet ki. Ha a ló viszont erre nem alkalmas, akkor megragadok minden eszközt arra, hogy már pedig azt csinálja, amit én szeretnék.
Te milyen típusú lovakat szeretsz lovagolni?
Mindenképpen azokat, amik engedik magukat lovagoltatni. Nincs saját elképzelésük a pályáról, hogy már pedig ezt én így szeretném megoldani. Elég sokat ültem olyan lovakon edzésen, amit ezt a határozottságot be kellett gyakorolnom. Azt is gyakorolni kell, amikor úgymond csöndbe kell maradni egy lovon. Tehát a ló, ez az úgymond kivedő a két forintost és megy, és csak körbevezetem a pályán. Ez nem az én stílusom, én szeretek tényleg megküzdeni, amiért meg kell.
Ennek esetleg volt olyan ára is, hogy korábban jó néhányszor lehajított aló még a kezdetén?
Nagyon-nagyon sokat estem lóról is. Másnak is, és az én véleményem is az, hogy aki nem esik lóról, az még nem igazi lovas. Tehát onnantól kezdődik az ember lovasnak, hogyha megtanul esni, és már egy jó párszor ezt be is mutatta. Az én pályafutásom során is voltak ilyen hullámvölgyek, amikor nem csak edzésen, hanem sajnos versenyen is volt, úgyhogy leestem. De az ember, aki tud, azt tanul belőle. És hát én mindenképpen odafigyelek, hogy tudjak is tanulni ezekből, nem csak a negatívumokból, hanem a pozitívumokból is kell.
Itt az olimpia után eddig is mindenki ismert sztár lettél. Ezt hogyan kezelted?
Nem lettem olyan óriási sztár. Nem, egyáltalán nem. Sőt, mondhatni azt, hogy jó pár helyre hívtak. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem tudom, milyen az, hogyha az embert nagyon sok helyre hívják, mert még nem volt ilyen merészem. Mindenképpen több helyre hívtak, mint egy világbajnoki győzelem után, de sajnos azt kellett észrevennem, és levonom a következtetéseket, hogy még mindig nem voltam, és hát sajnos ezt nem tudom minek betudni, mint hogy az, hogy egy vidéki női öttusázó vagyok, így nem hívnak annyi helyre, vagy hát nem forogtam úgy köztudatban, mint kellett volna. Itt Fehérváron megismernek, és nagyon sok szeretetet megkaptam a szurkolóktól, a közönségtől, a fehérváriaktól, de szerintem még ebből mindig, még biztos, hogy kevesebbet kaptam, mint kellett volna.
Ha jól látom, akkor ez téged bosszant valahol?
Igen, bosszant, de vele kell törődni ezekbe, és nem azért csinálom ezt az öttusát, mert azt szeretném, hogy engem sztároljanak, hanem azért csinálom az öttusát, mert szeretem, örömet okoz, és nagyon örülök, hogyha ezáltal valakinek örömet is tudok okozni, és már pedig volt olyan, akinek tudtam, és ez tényleg nagyon jó dolog.
Olimpia után azért kezdted el gyorsan a munkát, hogy sikeres legyél a következő évben is, mert ha már folytatod, akkor szeretnél sikeres lenni. Volt esetleg olyan gondolatod is, hogy nem folytatod?
Nagyon-nagyon elfáradtam, és ez miatt megfordult mindenképpen a fejembe, hogy mi lenne, hogyha esetleg most abba hagynám, de elég sokan álltak ki amellett, hogy folytassam és ne hagyjam abba, hiszen most jönnek a legrutinosabb éveim, tehát most vagyok abban a korszakomban, így év szerint, kor szerint, amikor már érett öttusázó lehetek, és nem érdemes ilyenkor abba hagyni. Döntött az, hogy tényleg szeretem a sportágat.
Nem tudom pontosan hányan vagytok a női öttusában a világ élvonalában, de azért azt hiszem, hogy van az 5-6-10 versenyző, akikkel úgy igazán föl kell venned a küzdelmet, mert a többieknél annyival jobb vagy, hogy igazán nem nagy vetétársak, ha nem hibázol valami óriási nagyot.
Soha nem lehet tudni, hogy ki fog ki egy ilyen versenyen egy rosszabb napot, kinek van esetleg ennyivel jobb napja, és ki az, aki még saját magához is többszörösen csúcsot teljesített. Sok mindent figyelembe lehet venni, de még lehet egy olyan szám, ugye a lovaglás, ami a sors mégsem úgy akarja, hogy ő legyen a győztes, vagy legalábbis az élmezőnyben ne végezzem. Sajnos nekem többször volt ilyen, és hát ez a 2001-es évem, ez ilyen volt mindenhonnan a dobogóról. Lovagoltam el magam. Erre csak edzeni lehet, hogy ilyen ne történjen meg, és reménykedni benne, hogy nem fog megtörténni, az ember nem úgy sorsol.
Leszoktad esetleg fényképezni azokat a lovakat, amelyek kedvesek a szívednek egy-egy versenyen?
Nem. Szerintem egyszer se fényképeztem le. Eleinte megjegyeztem a lovak nevét, és felírtam a számokat is. Most már annyi helyen indultam, annyi helyen versenyeztem, hogy nagyon nem is tudom fejbe tartani, hogy min ültem. Én megnézem, hogy mit ment esetleg, hogyha a férfiak előttünk versenyeztek, hogy mit ment a fiúkkal, vagy mit ment a pályabemutatón, és hát az alapján próbálom megítélni esetleg, hogy milyen lehet ez a ló.
Van köztetek olyan kapcsolat, hogyha a férfi versenyző már ment vele, mondjuk a magyarok közül valaki, akkor ad néhány tanácsot, hogy mire figyelj oda, vagy nem beszéltek erről?
De mindenképpen, és ez visszafelé is igaz. Akinek van valami információja a lóval kapcsolatosan, az megosztja a másikkal. Nem egyszer volt olyan is, hogy külföldi versenyzőtől kaptunk esetleg valami információt, tudtuk, hogy ő ült rajta, hogy mit ment a ló, és ez visszafelé is igaz, tehát volt, hogy mi adtunk információt. Az, hogy az ő technikájával hogyan oldja meg, az egy másik dolog, és már többször történt olyan dolog, hogy elmondták, hogy ez a ló nem annyira jó, itt és itt, ennél és ennél az akadálynál megállt. Én tudtam, hogy a ló mire képes, hogy tud egy esetlegesen jó pályát futni, ugratni, de figyelni kell arra, hogy ez az akadály esetleg nem tetszik neki, mégiscsak hibátlanul teljesítettem vele.
A női versenyzők azért azt mondják mindig mások, mint a férfiak. Köztetek sok a húzavona, akár a magyar válogatotton belül, vagy többiekkel szemben?
Igen, hát a nők az mindenképpen az teljesen más kategória, mint a férfiak. Bár itt is van az azért átfedés, tehát azért a férfiak között is van olyan, aki megállná a helyét a nők között, de mindenképpen másabbak a férfiak, és hát azt nem mondom, hogy könnyebben kezelhetők, de biztos, hogy azért könnyebb velük dolgozni az edzőim szerint.
Gondolom a vőlegényed jobban tudná, hogyha tőle kérdezném, hogy neked mik a nehézségek, amikor nehéz téged elviselni.
Ezt én is tudom konkrétan, tehát én egy eléggé konok és önfejűnő személy vagyok, és hát ez a magánéletben nem mindig túl jó, de a sportban azért elég sokszor meghatározó lehet. Van úgy edzésen, hogy csak azért is megcsinálom, és nem mondja meg azt nekem senki, hogy ezt nem tudom megcsinálni, amikor én tudom magamról, hogy nehezen is, de akkor is meg fogom csinálni, és meg tudom csinálni. Na, ezek visznek előre, és ezek juttathattak szerintem oda, ahol most tartok.
Abban, hogy haboztál, hogy folytasd ezt a pályafutást, szerepet játszott esetleg az, hogy gondolsz családalapításra, gyerekre?
Igen, hát gondolunk mind a ketten, és hát hogyha esetlegesen most jönne egy baba, azt akkor örömmel fogadnánk.
A versenyzést képes lenne érte abba hagyni, vagy szüneteltetni?
Azért mondom, hogy most, mert most még úgy gondolom, hogy beleférne egy baba. Szeretnék mindenképpen felkészülni a pekingi olimpiára, és hát így a kettő még most összeegyeztethető.
Az is előfordulhat, bár nem tartom valószínűnek, hogy esetleg elmegy a kedved az egésztől, azt mondod, hogy mennyivel jobb itthon babázni, ne talán nem tudod visszanyerni a versenysúlyodat.
Hát ahogy láttam a lányokat, akik szültek, ebben nem volt senkinek gond, sőt, mindenki vékonyabban jött vissza szülés után, mint ahogy előtte volt. Tehát maga ez a versenysúly kérdés, ez nem probléma. Nekem is kell figyelni rá, de nem egy vészes dolog. Az, hogy mennyire megy el a kedvem, nagyon sokan jöttek már vissza, és szeretném én is ezt megpróbálni.
Te már egy nagyon rutinos versenyző vagy. Adsz magadnak bizonyos könnyítéseket olyan időszakokban, amikor úgy érzed, hogy talán nem kell maximumot hajtani, hanem tartogatod az energiákat, vagy pedig még mindig úgy, mint amikor legelőször készültél egy világversenyre, most is úgy dolgozol?
Hát, hogyha világversenyre kell készülni, akkor az már mindenképpen a munkának a végét jelenti. Az alapozás időszakkor ugye magára a versenyidőszakra készülünk. Biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok vele így, hanem minden sportoló is úgy van vele, hogy vannak kisebb meggyengülései, amikor most nem megy úgy, és most nem is akarom, hogy úgy menjen, mert már nagyon-nagyon fáradt vagyok, de ha most nagyon oda akarom tenni magam, akkor mindig csak a 100%-ot fogadom el magamtól, a kevesebbet azt nem. Mindenképpen az évek és a rutin az sokat számít, tehát teljesen másképp fogom fel a dolgokat, és ez is mutatja azt, hogy nem vagyok már annyira indulatos, nincsenek olyan úgymond indulati kitöréseim, mint ahogy fiatalabb koromban voltak. Ez azt jelenti, hogy nem visznek el úgy az indulatok, hanem ezeket kordában tudom tartani.
Most éppen egy konyhában ülünk, adott a kérdés, hogy mennyire vagy konyhatündér?
Ha van időm, akkor szeretek főzni, sütni, de elég kevés rá az időm, tehát ebből az szempontból így nem vagyok annyira konyhatündér.
Hogyha végzünk itt a beszélgetéssel, akkor mint látom, azért már nagyon mozoghatnék, ott van, rögtön rohansz ki a kutyákkal terelni?
Megnézem, hogy mit csinálnak, hát Tamás foglalkozik velük, úgyhogy én most így el vagyok ittben. Lola is itt van mellettem, kinézünk mindenképpen, biztos játszani is fogunk.
Délutánra pedig jó tanulást kívánok neked.
Vörös Zsuzsával a 2004-es aténi olimpia után Balogh Balázs beszélgetett.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
A 2004-es aténi olimpián az első magyar aranyérmet Nagy Tímea szerezte párbajtőrben, a másodikat Igali Diánnal sportlövészetben, a harmadikat Majoros István birkózásban, a negyediket a férfi kajak négyesünk 1000 méteren, az ötödiket Vörös Zsuzsanna, a hatodikat augusztus 28-án Janics Natasa kajakban az 500 méteres távon, majd Janics az egyesbe aratott győzelme után nem sokkal, talán egy órával később, bár ismételten ott volt a rajtban, párosban is, Kovács Katalinnal.
Jól jöttünk el a rajttól, bár a hullámok egy kicsit zavartak, és nem tudtunk úgy kirobbanni a rajtgépből, ahogy tette azt Janics Natasa egy órával ezelőtt. A hatoson a kínaiak, akikre tudjuk, hogy most már figyelni kell, a hetesen Caroline Bruni, ezúttal a Milleni Barral, és a nyolcason a bolgárok, a kilencesen a fehér oroszok, tehát a hetesen a kanadai hajó. Nem mentünk el úgy a mezőnytől, ahogy tettük azt, illetve tette azt Janics Natasa 500 méteren, és a németek hajóra egyelőre egy picit előrébb van. Talán most más a taktikánk, most nem akarunk végig vezetni, hogy ne a végén kapjunk ki. Elég, hogyha a végén most mi vezetünk az utolsó métereken. Gyerünk Katikám, ott elől a hajóban úgy kell sztrókolnod, ahogy csak te tudod vezetni a hajót, és mögötted egy olyan motor van, mint Janics Natasa, ennél jobb motort nem kérhettél volna magadnak a hajóba. De egyelőre hatalmas csatában a lengyel, a magyar és a német hajó. Ez is a sorrend. Német, magyar, lengyel fél távnál. A három hajó között dől majd el az elsőség, de úgy látom, hogy a mieink a táv második felében egy nagyobb sebességi fokozatra tudtak kapcsolni. Ezt vártuk tőlük, ezzel nem tud lépést tartani. mondani a 42 éves Birgit Fischer, lehető 8-szoros olimpiai bajnok, amikor mi most Kovács Katalint szeretnénk először ünnepelni, megérdemli az elmúlt 4 évben, ő volt a kajak királynő, gyerünk lányok, ezt végig kell bírni, innen nem lehet, hogy a németek behozzanak minket, gyerünk Katikán, bírni kell, Natasa, nyomd alá a hajót, Natasa, Kati, ne kössetek be, menjetek, mert jönnek a németek, de egy hajó hossz az előnyünk még 50-nel a vége előtt, ezt nem lehet elveszíteni, meg is állhatna a hajó, Kammerer már eldobná a lapátot, de ők nem teszik, ők bennek végig, Kovács Katalin és Janics Natasa, tiétek az olimpiai bajnoki cím! Kovács Katalin és Janics Natasa megnyerte az olimpiai bajnokságot a női kajak 2-es 500 méteren.
Rövid időn belül 2 olimpiai aranyat szerzett Janics Natasa, vele Bálint István beszélgetett 2005. februárjában, a téli időpont szóba is kerül a beszélgetésben.
Janics Natasa kajakozó. Mit csinál egy kajakos télen, amikor nem beteg?
Nagyon sokat edzünk télen is, sőt, télen sokkal többet edzünk, mint nyáron. Nyáron csak olyan vízi edzések vannak. Télen viszont futunk, úszunk sokat, kondizunk, néha elmegyünk síelni, sokat edzünk.
Ilyenkor is bejutak azért hajóba valahol?
Néha, nem minden évben szokott lenni. Attól függ, hogy a Kati néni mondja, hogy kell vagy nem kell. Vízreszállás előtt szoktunk beülni a medencébe. Gyakorlunk, mielőtt vízre szállunk, de akkor is szoktunk résztávozni, meg minden, szóval nagyon keményen kajakozni. Tavaly, amikor készültünk az olimpiára, akkor csináltunk. Most viszont nem olyan korán van a válogató, meg Európa-bajnokság, szóval kicsit később is úgy érezte Kati négy, hogy akkor most nem kell medencézni.
Te melyiket szereted jobban, a téli felkészülést, ami ezek szerint sokkal változatosabb, és inkább a fizikai állóképesség megőrzésére szolgál, vagy azt, amikor már kint süt a nap, jó levegő van, jó meleg van, és vízre lehet szállni, és lehet lapátolni?
Inkább azt a másodikat. Én csak kajakozni szeretek. Ezeket azért csinálom meg télen, mert tudom, hogy anélkül nem tudok jól és szépen haladni. Azért nem lettem úszó sem futó, sem mit tudom én, testépítő, mert annyira nem szeretem. Legjobban nem szeretem a úszást, mert a csapatban legrosszabb vagyok, és mindig egy picit le vagyok maradva, és nagyon kevés pihenőt kapok, szinte nincs is. És akkor elég megvisel az úszás is, stresszel. De most hallottam a többiektől, a kolóiktól, meg a Kati, meg többiek, hogy őket is stresszel az úszás, mert elég erős edzéseket csinálunk.
Persze még keresed a szavakat, hát senki nem beszélt a családban magyarul, ugye horvát nemzetiségű édesanyád, édesapád pedig szerb. Tehát találkoztam anyukáddal, és egy szót nem tud magyarul, a bátyáid azok már lassan-lassan. Te hogy tanultál meg ilyen jól?
Nem tudom, nekem nyelvek úgy könnyebben mennek. Egy ideig jobban tudtam angolul, mint magyarul, de szerencsére most már egyre jobban beszélek. Olaszul tanulok mostanában, spanyolul, mert ilyen hasonló nyelv is nagyon-nagyon tetszik. Németül azért nem tanultam meg, mert nem tetszett a nyelv. Szóval nekem az egy dolog, hogy megcsináljam, az kell, hogy tetszen.
Akkor ezen kívül még beszél szerbül nyilván, meg horvátul. Nagy különbség van a szerb meg a horvát nyelv között?
Nincs nagyon. Mondjuk teljesen máshogy írják, de úgy, hogyha beszélek egy horváttal. Mondjuk mostanában vannak ilyen nagy eltérések, de régen teljesen egyforma volt. Szerbiában úgy írják, mint az oroszok, és a Horvátországban pedig úgy, mint itt Magyarországon.
Tehát nem cirill betűkkel írnak Horvátországban, ezt tudjuk, a szerbek viszont még a cirill betűket használják.
Igen, de ez azért könnyű volt megjegyezni, mert nekünk úgy volt a suliba, egy hétig tanultunk szerbül, meg írtunk, egy hétig horvátul. Az volt a neve a nyelvnek, hogy szerb-horvát.
Mondtad, hogy olaszul és spanyolul tanulsz most. Mennyi időd van erre az edzések mellett? Egyáltalán az edzések, amikor nem vagy beteg, hiszen most egy hete már beteg vagy, nem jársz edzésen, mint mondtad, mennyi időt vesznek el az életedből?
Hát nem sokat. Én mondjuk mindig úgy tanulom a nyelvet, hogy veszek egy ilyen kézikönyvet, amiben vannak ilyen szituációs...
Szituációs gyakorlatok?
Ilyesmi, hát vonatban, vagy mit tudom én, éppen étteremben, vagy akármi, és akkor ezeket megtanulom, ezeket az egyszerű dolgokat, és amikor elutazok valahova, mint például most megyünk Spanyolba, Sevillába 3 hétre, akkor ezeket szoktam használni. Szóval ott lesznek a spanyolok is edzőtáborba, és próbálom velük, mert nagyon sokan nem beszélnek angolul, hanem csak spanyolul, és akkor majd próbálkozok velük valahogy megérteni magam spanyolul. 2-3-szor edzünk egy nap télen, hogyha úszunk reggel, akkor délután van a futás, meg egy kondi. Hát nagyon sok idő, de mivel suliba is járok Szegeden, levelező menedzser szakra.
Ez ilyen sportmenedzseri szak?
Vállalkozó menedzser, nem sport, élelmiszeripari főiskola. Vállalkozó menedzser. Vizsga megvan, mostanában hát kellett volna menni, de beteg lettem, és nem mentem vizsgázni.
Miért érezted azt fontosnak, hogy elkezdjél egy ilyen vállalkozó menedzseri szakot? Hogy egyáltalán belevágj egy főiskolába?
Kell mindig valamit tanulni, az ember addig tanul, amíg él, és akkor is, hogyha nem fogok járni suliba, akkor is valamit azért tanul az ember, és én minden nap próbálok úgy tenni, hogy valamit tanuljak minden napon.
Mindig ilyen voltál már általános iskolában is?
Nem, feltétlenül.
Akkor még nem szerettél tanulni? Vagy igen, akkor is ilyen kiszorgalmas kislány voltál?
Most sem nagyon szeretek tanulni. Olyan dolgokat szeretek tanulni, amit tetszik, és amit szeretek. És mondjam. Amikor általános suliba jártam, meg középiskolába, hát így nem voltam rossz suliba sem. Szóval ilyen 4-es. Akkor is nagyon szerettem kajakozni, amikor pici korom óta, és sportot inkább szerettem. Úgy éreztem akkor is, hogy minden nap tanultam valamit. Lehet, hogy nem minden egyes nap, de sokat tanultam, míg pici voltam, mert jó tanáraim voltak. Szóval nem csak sulira gondolok, hanem kajakozásban is az apukám volt a nagyon jó nevelőedzőm, és sok minden, szóval vadvízre is elmentünk együtt, megtanított, hogy kell vizezni, vagy fölállni a hajóba, partról beszállni.
Ő volt az első edződ?
Igen. Mivel nagyon pici voltam, 6 éves voltam, amikor először ültem minikajakban, utána abba hagytam, és visszatértem 11-12 évesen.
Miért hagytad abba?
Nagyon gyenge voltam, és nem bírtam annyira az evezőt sem, meg nem volt erőm, és akkor másik ilyen tornára elmentem, meg mit tudom én ilyen...
Szüleid akarták minden áron, hogy sportoljál, vagy te szerettél volna valamilyen sportágat űzni?
A szülők szerintem mindig kell, hogy harcoljanak az, hogy a gyerek menjen sportolni. Én nem tudom pontosan, hogy nálam hogy történt, de én szerettem sportolni, szóval mindig szeretek járni, mert ott nagyon jó fej gyerekek voltak, edzők, szóval szeretem, amikor...
Jó társaság.
Igen, szóval azért mentem mindig.
És aztán 11 éves korodban visszatértem mégis a torna után a kajakhoz. Ez édesapád hatására volt, vagy azt mondtad, hogy mégiscsak jobban szeretek kint lenni a jó levegő, mint a poros tornateremben.
Igen, az volt a második, mert az apukám igazán nem akarta, hogy én kajakos legyek, mert tudta, hogy nagyon-nagyon kemény sport ez. Inkább másik sportokra vitt engem, mint kézilabda, meg tenisz. Tenisznél azért nem ragadtam le, mert nem volt annyira ez a társaság, meg csapatjáték, meg mit tudom én. Kajakban is van ugye egyéni, meg csapathajó, meg mit tudom én, de mivel picik voltunk, addig mindig nagyjából egyest mentünk, minikajakban is mentünk ilyen hosszú túrákra, és azért tetszett az egész, mert nagyon jó társaság volt, és sokat így hülyeskedtünk együtt.
És édesapád csak a kislányából akart sportolót, vagy kajakost faragni, vagy pedig a két bátyádból is, a két fiú testvérből is, mert ők is kajakoznak Budapesten.
Inkább csak a két bátyámból, mert hát ők fiúk is jobban bírják ezt a kemény sportot.
Téged még egy picit sajnált is biztos néha, nem?
Igen. Szóval sokszor azért is nem annyira sikerült az elején az a nagy siker, meg mit tudom én, hogy ilyen-olyan eredmények, de én szép lassan jöttem fölfele. A tesóm még már 17 éves volt a Sztyepán, még Micsó 19, mikor felnőtt világbajnokságon majdnem megnyertek, 98-ban Szegeden. Párosban.
És te hol tartottál 98-ban, amikor a testvéreid már majdnem világbajnokok lettek Szegeden?
Én meg akkor 16 éves voltam, és nem igazán ment a dolog, ifibe sem még, de indultam felnőtt világbajnokságon 16 évesen. Bekerültem a középfutamba, szóval nem estem ki az elején. Indultam ifi Európa-bajnokságon is, 98-ban bekerültem a döntőbe. Azért kerültem be döntőbe. Mindig ilyen szerencsém volt, hogy is mondjam. Én nagyon bekezdtem, és begörcsöltem, és lemaradtam a többiektől. És akkor jött valami motoros hullám a végébe, és én ezt megéreztem, és mivel megtanították meg kiskoromban, hogy kell vizezni, amit mondtam, vizet fogni, és hullámmal együtt menni, vagyis szörfözni. Megfogtam, szóval éreztem már a végénben, hogy jön a hullám, és akkor elindultam vele együtt, és ez középfutamban volt, és úgy kerültem be a döntőbe. Természetesen döntőbe 9. lettem.
Kajakban ilyen apró nüanszokon múlik a siker, vagy legalább annyit számít a technikai tudás, mint a fizikai erő?
Minden számít. Az, hogy milyen volt a nevelőedző, hogy mit tanított, vagy mit nem tanított. Szóval sokszor azt veszem észre, amikor nézem ezeket a fiatal edzőket is, vagyis öregeket, akik nem nagyon tudnak kajakozásról, és ők se igazából nem voltak valami nagy kajakosok. És inkább azt mondom, hogy hagyjanak békén a gyerekeket, hogy is ösztönösen jól csinálják, mint ahogy elkezdenek őket tanítani. Amikor látom, hogy rosszakat mondanak, és akkor így én is fogom a fejemet, és hát abból nem lesz semmi.
Megbírod állni, hogy ne szóljál? Ne szóljál közben?
Nem, sokszor nem bírom, de sokszor úgy érzem, hogy nincsen ott keresni valóm. Ez az egy mondat, vagy akármi, amit én mondok, az nem számít sokat bele. A gyerekek szeretik az edzőjüket, és ő a nagy öreg bácsi, akit tisztelni kell, és ő tud minden.
Hát most már téged is tisztelnek, ha egy Janis Natasa kétszeres olimpiai bajnok egy mondatot mond, hogy hát ezt én nem így látom, gyerekek, vagy így kellene csinálni, szerinted nem hallgatnának rád?
Nem tudom, talán most már igen, de régen úgy éreztem, hogy akkor nem.
Bálint István beszélgetett Janis Natasával 2005. februárjában. Janis szerezte a 6. és a 7. magyar aranyérmet a 2004-es olimpián, és még egyel vagyunk adósak, de már nem sokáig.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Magyarország az 1932-es olimpián nyert először aranyérmet vízilabdában, aztán 36-ban, 52-ben, 56-ban, 64-ben, 76-ban, majd 24 év szünetet követően 2000-ben, Sydney-ben is. Így Athénba a férfi vízilabda válogatott címvédőként és nagy esélyesként érkezett.
Drága gyerekek, először átvehetjük a vezetést a mérkőzés folyamán. Ha ezt belövitek, de a feltételes mód nem játszik, csak kijelentő mód játszik a sportban. Benedek továbbadja a labdát. Kásás, gól! Kis Gergő! Egyszer a szerbek ellen már mondtam Firenzében, hogy Kásás, te vagy az Isten! Hát most nem Kásást mondok, hanem azt mondom, hogy Kis Gergő, te vagy az Isten! Ahogy bejátszották középre a labdát, hogy Kis Gergő keze meglillant, és először vezetünk! Honnan állt föl ez a csapat? Hát ez valami embertelen, négy gólt lő Gergő. Hát, 8-7 ide. Először vezetünk, de most már sok idő van hátra. Az előbb azért könyörögtem, hogy miért megy az óra. Most meg azért könyörgöm, hogy miért áll ez az Istenverte óra. Pontosan egy támadás idő van hátra. Ha kihúzzuk, akkor megvan. Ha nem húzzuk ki, akkor nincs meg. Ilyen egyszerű az egész. Akkor hosszabbítás következik. Úszik előre a labdával Ikodinovics. Ikodinovics, aztán Biros átúszik ott az egyik szerbiai játékos feje fölött, Likics feje fölött. Még hátra van 18 másodperc. Most mi próbáljuk távol tartani a kapunktól az ellenfél játékosait. Varga Tamás kiállítja a játékvezető. Varga Tamásnak ez a harmadik súlyos hibája. Ikodinovics kapja a labdát. Ikodinovics már is teszi oda Vujasinovicsnak. Vujasinovics le oda a sarokba. Még 7 másodperc, de akkor oldalra kell fordulnom, hogy a táblára nézek. Az órára nézek. Fütyülnek a játékvezetők, lövés, és kivédi Széchi! Hát erre a Széchire mondtam azt, hogy hibázott! Hát kérem szépen, sarokdobás következik. Egy tized másodperc, egyetlen, most merek az órára nézni. Vége! Olimpiai bajnok, Magyarország válogatottja! 8-7-re győztünk egy olyan meccsen, amit 100 000-szer elátkoztunk, és 10 milliószor fogunk imádni. Olimpiai bajnok, a magyar vízilabda válogatott. Hogy ezt hogy tudtátok megcsinálni, drága fiúk? Hogy az ördögbe tudtátok ezt megcsinálni? Hát én nem tudom. 7-5-tel fordultak a szerbek. 7-5-tel fordultak. És az utolsó játék részben 8-7 ide. Hát ez elképesztő.
Athénban 2004-ben a magyar vízilabda válogatott története során 8-szor lett olimpiai bajnok, majd 2008-ban 9-szer is, és sokan voltak részesei az egymást követő 3 diadalnak. Benedek Tibor is, aki sajnos már nincs közöttünk, és akivel még 2-szeres olimpiai bajnokként beszélt Bálint István 2005-ben.
Benedek Tibor vízilabdázó. Múlt héten kellett volna találkoznunk, azt mondtad, hogy vizsgára készülsz, és nincs egy szabad percet sem. Ennyire fontos számodra a tanulás?
A vizsgák fontosabbak inkább. Az, hogy utolsó két vizsgám volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakon tanulok, szerettem volna már befejezni, úgyhogy és úgy érzem, hogy nem jó fényt vett ránk, hogyha rosszul vizsgázunk, úgyhogy mindenképpen jól fel szerettem volna készülni, ezért nem nagyon vállaltam semmiféle szereplést, mert az edzések mellett így is nagyon kevés időnk van, és azt a kis időt azt leginkább ilyenkor tanulással kell tölteni.
Mit jelent az, hogy nem jó fényt vett ránk, hogyha rossz egyet kapunk az egyetemen? Ez most
nem, kicsit rosszul fejeztem,
mint vízilabdázó.
Rosszul fejeztem ki magam. Magamra vonatkozik, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy az eredményekkel, amiket elértünk a sportban, hogy felkészületlenül menjünk egy vizsgára, és kicsit leégessük magunkat. Úgyhogy én minden vizsgámra leginkább az elmúlt években maximálisan felkészültem, és megpróbáltam a legjobb tudásom szerint eredményt elérni. Ez hol jobban sikerült, hol rosszabbul, az mindegy, de az lelkiismeretem mindig teljesen tiszta volt, és ez a legfontosabb.
Az egyetemen érezted azt az elmúlt években, hogy másként bánnak veled, esetleg a vizsgán elnézőbbek, mert te vagy a nagy Benedek Tibor?
Mivel magántanulóként végeztem az egyetemet kintről Olaszországból, ezért leginkább külön vizsgáztam. Nagyon-nagyon segítőkészek voltak a tanárok, tehát bármikor azokon az egy-két napon, amikor itthon voltam, mondjuk egy téli szünetben vagy tavasszal, akkor mindenki nagyon segítőkészen jött, és hogy le tudjak vizsgázni. Most kicsit könnyebb volt már. Abba, hogy hát tudják, hogy nem leszek történelemtanár. Valószínűleg történész sem, aktív történész sem, úgyhogy ilyen szempontból nem állítottak nehézségeket. Azt kérdezték, amit tudni kell, ha azt tudtam, akkor annak abba bele már nem kérdeztek pluszba, úgyhogy ennyi segítséget mindenkit.
Miért ezt kérdezték tőled korábban, hogy mit akarsz ezzel a szakkal kezdeni?
Hát ezt mindig megkérdezik, azért ilyen viszonyban vannak ott a tanárok meg a diákok, hogy a tanárok azért tudják, hogy ki gondolja komolyan ezt a pályát, vagy ki mélyed jobban bele a témába, és azokat persze jobban figyelemmel kísérik. Nekem bőven elég volt ez a... Egy-kétszer hazajöttem, és levizsgáztam, és kint tanultam külön. Nem akartam különösebben belemélyedni egyik ágába se a történelemnek.
De akkor miért a történelmet választottad? Vagy mit akarsz ezzel kezdeni? Semmit? Csak legyen egy egyetemi diplomám?
Egyetemi diplomám volt már, mert a TFL elvégeztem a edzői szakot, az is ugyanúgy diplomát ad. Inkább ez egy régi dolog, 10 évvel ezelőtt kezdtem, aztán abba hagytam egy pár évvel, amikor kint voltam Oroszországban, nem tudtam összeegyeztetni, és aztán újra kezdtem. És ez valahogy mindig egy olyan dolog volt, a tudás érdekelt az, hogy legyen egy magas alapműveltségem, és ez volt leginkább talán az oka, hogy a történelmet választottam. Én is úgy voltam vele 20 évesen, hogy mindenképpen kell valamit tanulni, de nem tudtam, hogy mit, és akkor egy pár dolgot gondoltam, és ez így alakult ki ebből a történelem.
És a történelmen belül melyik korszak érdekel téged igazán?
Hát talán a legújabb kor, igen. Igen, ez volt a legjobb tanulni, a legkönnyebb is, mert ez érdekelt a legjobban. A végére maradt a legjobb rész.
És érzed azt, hogy elérted a célodat, tehát valóban adott egy ilyen nagyobb alapműveltséget, egy szélesebb látókört? Ez a szak?
Mindenképpen hasznos. Nagyon fontos az, hogy a tanulás maga, mert az embernek azzal, hogy mi eltöltünk 5-6 órát a vízben, azzal elérünk egy bizonyos fizikai állapotot. Az embernek az agyát, a fejét is ugyanúgy karban kell tartani, és a vízilabda mellett, hogyha az ember elkényelmesedik, akkor kicsit megelégszik avval, amit az uszodába elér. Ezt mi azt hiszem, talán ez a legjellemzőbb erre a korosztályra, vagy erre a csapatra, aki nyert az elmúlt időben, hogy mindenki kicsit kötelességenek érzi azt, hogy az agyát is képezze.
De ez nem csak rátok jellemző, hát a vízilabda egy olyan sportág, és ugye a szélesebb közvélemény előtt úgy van elkönyvelve, hogy ott nagyon sok doktor, nagyon sok egyetemi diplomás főiskolát végzett van a vízben, vagy sportol. Mi lehet ennek az oka? Ez egy hagyomány Magyarországon, az elődöktől ti is ezt tanultátok, vagy az edzők már így nevelnek eleve benneteket?
Hát van benne egy hagyomány, ami valószínűleg abból indul ki, hogy régen nem lehetett megélni a vízilabdából, mondom ezt 30-40 évvel ezelőtt, úgyhogy szinte szüksége volt mindenkinek arra, hogy a sport mellett tanuljon. Nagyon nagy segítséget adott a sport a tanulásba akkor. Volt egy OSC, az orvosi egyetemistáknak segített, és valahol mindenki elvégzett egy egyetemet akkor. Rengetegen most közülük gyakorló orvos vagy jogász. És valahogy ők hozták be ezt, hogy a vízilabdázók tanulnak. Tehát nekik szükségük volt rá, de amellett meg büszkék is voltak rá, és ez így szépen kialakult, és egy ilyen hagyomány lett az, hogy a vízilabdások azok tanulnak is, és volt egy kicsike kis időszak, amikor ez kevésbé volt fontos, de a mai napra ez teljesen visszaállt, és azt mondom, hogy szinte már kötelező, és látom a csapattársaimat, hogy vannak, akik 2 diplom után még elkezdenek egy harmadikat, akár egy negyediket, mert sajnos a vízilabda egy olyan sport, ami viszonylag jól meg lehet élni, de nem biztosít egy biztos jövőt, úgyhogy nekünk is ugyanúgy gondolnunk kell arra, hogy mi lesz amikor egyszer véget ér.
De hát ez minden sportágra érvényes, hogy nem biztosít egy jövőt, hiszen minden sportoló azt szokta mondani, hogy 30-35 éves koráig kell, hogy megszedje magát, vagy félre tudjon rakni, mert akkor mi lesz a civil életben? Vagy szerinted azért vannak olyan sportágak, amelyek nem hasonlítanak a vízilabdára, tehát valahogy egy átmenetet tudnak adni?
Hát Magyarországon elég nehéz megoldani. Nem tudom, hogy talán a labdarúgás, de azt is csak akkor, hogyha valaki külföldön tud érvényesülni. De külföldön ez azért normális, hogyha valaki azért hosszú ideig magas szinten jó sportol, akkor utána már nincsen azért több problémája. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valaki abba adja a sportot, akkor utána ül otthon és nem csinál semmit, mert a sportolóval bele van nevelve az eredmény elvárások magával szemben is, úgyhogy általában A sport, amikor abba hagyja, nem csak az anyagiak miatt kezd valami másik tevékenységben, hanem egyszerűen a siker hiányzik neki, és akár egy vállalkozás, akár egy bármilyen egyetemi végzettséget kihasználva.
Tehát olyan szeretnének érvényesülni. Alakít ki a sport, amelyeket később a civil életben is lehet hasznosítani.
Én azt hiszem, hogy igen, ez az elvárások, akik hozzászoktak ahhoz, hogy minden hétvégén egy mérkőzés van, és győzni kell, és állandóan eredménykényszer, azok nem tudnak leállni avval, amikor hirtelen abban marad, és nincsen sikerélmény. Úgyhogy én rengeteg tudok, akik elmentek például maratont futni, mert egyszerűen szükségük van ezeknek az embereknek, hogy pótolják azt a hiányt, ami a sport tágabba hagyásából kialakul.
Olaszországban mit tapasztaltál, az átmenet a civil életben milyen?
Ott kicsit más, nagyon-nagyon kevesen tanulnak. Én például játszottam Olaszországban 8 évet, és azt mondom, hogy talán 10-szer láttam csapattársamnál könyvet. Egyáltalán olvasni nem olvasnak, rengeteg olvastam úgy újságot, de nem jellemző. Talán 2-3 csapattársamtól angolul, 2-3 végeztek egyetemet, tehát egész más az arány. Nincsen ez az eredménykényszer. Ugyanúgy a vízilabdára is jellemző, mondjuk egy olasz nem lesz első, vagy akár csak egy bajnoki mérkőzésen kikap, akkor
nem dől
mi letargiába borulunk, és egy hétig gyászszünet van. Ők meg már a buszon hazafelé már röhögcsélnek, nevetgélnek, úgyhogy egész teljesen máshoz hozzáállnak, sokkal lazábbak ők. Nekünk egyszerűen teljesíteni kell, valószínűleg Magyarország, valószínűleg az országhoz tartozik ez, hogy nekünk mindenképpen bizonyítani kell.
Benne van a kényekben az állandó szorongás, és nem azt a részét nézzük a sportnak, hogy ez végül is egy játék.
A sport sajnos már eredménykötelezettség van azért mindenhol, mert én amikor Rekóba játszottam, akkor is tragédia volt, hogyha ha kikaptunk, de ez nem vetődik le egyénekre. Tehát mint csapat el volt keseredve a csapat, de aztán este már teljesen jó hangulat volt, és már mindenki gondolta, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után. Úgyhogy azért eredmény van ott is, amikor eredményt várnak nagyon, de nincs tragédia, tehát nehéz ezt elmagyarázni, ezt a kettő közötti különbséget.
Másként élik meg a...
Másként, igen.
És hamarabb túlteszik esetleg rajtuk.
Igen, talán ez a legjobb, hogy hamarabb túlteszik magukat, igen.
De arra is kíváncsi voltam, hogy Olaszországban milyen az átmenet a civil életbe, tehát ott mihez kezd magával a vízilabdás, amikor abba hagyja? Volt-e ilyen tapasztalatod? Láttad-e a csapattársaidon?
Én azokat láttam, akik mondjuk azt az olasz csapatokat, akik 92-ben olimpiai bajnokok voltak, ők hagyták abban most, amikor én kint játszottam, és úgy látom, hogy mindegyik nagyon sikeresen elhelyezkedett a sportban, leginkább a vízilabdában valamilyen vezető lesz. Inkább szeretnek vezetők lenni, mint edzők, mert az edzőknek túl nagy a felelőssége, az egy kevésbé biztos pozíció, egy edző, ha rossz eredményeket ér el, akkor 1-2 év pályafutás után lehet, hogy már nem keresik annyira egy sportvezetőt, inkább tovább tartanak meg, mert nincs mi rosszat csináljon. Tehát áll mögötte egy szponzor, keresi a játékosokat, intéz dolgokat, akkor nagy felelőssége nincs, és mégis sok pénzt keres belőle. Tehát úgy látom, hogy leginkább itt helyezkedtek el, vagy van, aki kapott lehetőséget, hogy nyisson egy úszodát. Talán az a különbség, hogy rengeteg, tehát a városokban eloszlik az, hogy nem mondjuk, mint a vízilabda Magyarországon, Budapest központú leginkább. Ott azért a városok különböző fejlettségi fokon vannak, de minden város a minden játékos más városban van, nem az van, hogy mondjuk 8-an, mint itt a magyar válogatottban, mindenki 8-an Budapestről vannak, vagy 7-en, most nem tudom pontosan, hanem mondjuk 13-ból 12 különböző városban van. Úgyhogy az egyes városok büszkék a saját olimpiai bajnokukra, és ezért mindent megtesznek a városok, hogy ők az ő olimpiai bajnokuk minél jobb helyre kerüljenek, akár az aktív sportpályafutásuk után is. Úgyhogy ennyiben azért ott könnyebb.
Hanyad éves vagy most ezen a történelemszakon? Végzős
vagy? Elvégeztem, igen.
Már most el is
végeztem? Igen.
Tehát most ezek a vizsgák azt jelentették,
az utolsó.
Hogy...
Hát még államvizsgám van, igen.
Hát jó, akkor még persze nem tudom múlt időben beszélni, de hát előlegezzük meg a diplomát. Azt mondtad, hogy nem fogsz történelmet tanítani, mondjuk egy általános iskolában vagy gimnáziumban, történészként sem tudod elképzelni a jövődet. Meddig akarsz sportolni? Mit fogsz magaddal kezdeni? Van-e konkrét elképzelés? Mondtad, hogy van egy edződiplomád is.
Igen. Hát sok elképzelésem van. Szeretnék a sport mellett maradni. Nem akarom sietetni, nem akarok minél gyorsabban edzősködni, mert úgy érzem, hogy a legjobb dolgom még mindig a vízbe van. Az, hogy ezt meddig tudom kihúzni, az leginkább a fizikai képességeimtől függ, ezen belül is leginkább a sérüléseimtől, hogy meddig bírok sérülés nélkül vízilabdázni, mert ugye azt mondják egy sportoló, hogy 30-32 éves korában már kezd öregedni, én ezt még annyira nem érzem magamon, átalakult...
33 éves
vagy? Leszek, igen. Átalakult a játékom az elmúlt években, talán gólokban nem annyira eredményes, de a más oldalról pedig sokkal hasznosabb egy csapat szempontjából. Én ezt szeretném kihasználni, mert én ezt a szerepet, amit most csinálok a válogatottban is, illetve a dominóban is, ezt én nagyon élvezem, úgyhogy azt, hogy meddig lehet ezt kitolni, azt nem tudom megmondani. Nagyon sokan kérdezték, hogy Pekingben ott leszek-e. Én erre mindig azt mondom, hogy 4 év az nagyon sok, és évről évre kell előre lépni, és évről évre kell, vagy akár azt mondom, hétről hétre kell újra bizonyítani, és ez a bizonyítás ez nem csak a meccsekre vonatkozik, hanem akár a saját fizikai állapotomnak a fenntartása, akár a testsúlyomnak a fenntartása az, hogy játékos milyen képességekkel rendelkezik, hogy milyen állapotban rengeteg dolognak az összetevője. Tehát az, hogy mondjuk amikor a vizsgáinkra készülünk, akkor mindenki egy picit kevesebbet tud a vízilabdával foglalkozni, kicsit meghízik, kicsit akkor kevesebbet edz, akkor kicsit könnyebben megfájdul mindene. Szóval rengeteg összetevő van, ami mindennek jól kell alakulni ahhoz, hogy jól érezzem magam. És ha jól érzem magam, akkor van lehetőség arra, hogy jól menjen a játék is, és hogyha jól megy a játék, akkor van lehetőség arra, hogy győzzünk. De ez egy személyre lebontva, de hát ennek 13 embernek kell ugyanígy részt vennie ebbe.
Akkor lehet, hogy kicsit korai volt a kérdés, csak mondjuk én még laikus gondoltam azt, hogy talán Benedek Tibornak már egy picit elege van az egészből, valóban 8 évet lehúztál Olaszországban, mindent elértél ebben a sportágban, amit egy vízilabdázó elérhet, és hát most egyre inkább a maszek életre készülsz. De akkor ezek szerint még vannak céljaid, és talán még a Pekingi olimpián is részt fogsz venni. Tehát nem akarod abbahagyni, jól érzed magad a vízben, nem unod még, nem fásultál el a napi monoton edzésektől.
Nem, mert nem monotonok az edzések. Az nekem nagyon-nagyon jó volt, és én mégis ezért jöttem haza, hogy új ingerek legyenek, új környezet legyen, és nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a csapatból, játszom, és minden nap egy élmény lemenni úszodába, úgyhogy nem érzem azt, amiért nekem abba kéne hagyni, hiszen ha az ember minden nap a munkahelyén jól érzi magát, akkor azt csinálja, amit szeret, és ez a legfontosabb az egészben. És valószínűleg, hogy bármi más csinálnék, nagyon sok idő lenne, még ennyire jól tudnám magam érezni bármilyen más környezetben.
Nem volt nehéz visszailleszkedni Magyarországra 8 év után? Annyira más volt, gondolom én, ez az ország, amikor elmentél, és most, amikor visszajöttél. Egyáltalán milyen változásokat vettél észre?
Hát,
vagy annyira nem voltak drámai változások?
Nem az, hogy nem voltak drámai változások, azok biztos voltak, csak én nem voltam végig Olaszországban, tehát az én mondjuk olaszországi játékom az azt jelenti, hogy 7 hónapot Olaszországban voltam, 5-öt meg Magyarországon, vagy 7 és felett és 4 és felett, úgyhogy nem volt az, hogy én 7 évig nem voltam itthon, hát a válogatottal májustól szeptemberig itthon voltam mindig, engem nem ért semmi váratlanul. Egy dolog volt furcsa, az, hogy ez a 8 év alatt új korosztályok kerültek be a vízilabdába, és nekem 20 éves gyerekekkel kell együtt játszanom, 32 évesen, akik ellenünk akarják bebizonyítani, hogy nekik a válogatottban van a helyük. Gondolom, te nem csak a vízilabdára kérdezted, hanem általában mindenre, de erre csak azt tudom mondani, hogy ez az ország ez a 10 év alatt nagyon sokat változott, de én azt mondom, hogy leginkább szépült. Tehát az eredményeknek örülni kell. Én amikor járok a városba, akkor tényleg rengeteg gyönyörű dolgot látok, és azt látom, hogy fejlődünk. Az, hogy ez milyen ütemű, és mennyi még az elmaradásunk mondjuk Olaszországhoz képest, vagy Nyugat-Európához képest, az egy dolog, de nagyon-nagyon hátulról indultunk. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok.
Azért nagyon érdekes lehetett az, hogy 8 évig ingáztál a két ország között, és mondjuk óhatatlan, hogy összehasonlítottad a dolgokat. Mi volt számodra a legfeltűnőbb, vagy a legérdekesebb ezek közül?
Én amikor kimentem, akkor ezekre rácsodálkoztam, és talán egy ideig nagyon tetszett, ami kint van. De aztán eltelnek az évek, és az ember mégis ott itthon érzi magát itthon, és már nagyon-nagyon hiányzott akár a nyelv, akár a kultúra, akár az emberek, akár a család. Tehát mindig azért bárki bármilyen jól érzi magát külföldön, mindig itthon lenni, mindig az más, mindig jobb. De rengeteg dolog van, amit el kell ismerni, hogy jól működik Nyugat-Európában. Jól működik az, hogy az emberek optimisták, jókedvűek. Ehhez nagyon sok minden hozzájárul. Olaszországban hozzájárul az, ahol én voltam meg ebből is, hogy sokkal jobb az idő. Tehát amikor mondjuk mínusz 10 fok van reggel, és derékig ér a hó, akkor persze sokkal rosszabb kedve van az embernek. Talán sokkal jobban esznek az emberek, egészségesebben, kevesebbet dohányoznak.
Odafigyelnek jobban magukra? Ezzel azt
hát nem csak magukra, hanem rájuk is odafigyelnek, mert úgy tudom, hogy most már Olaszországban kifejezetten tilos dohányozni mindenhol. És én ezt pozitívnak érzem, mint sportoló akár, ezt támogatnom is kell. Úgy érzem, hogy Magyarországon rengetegen dohányoznak. Persze ehhez az étkezési szokásokhoz is hozzájárul az, hogy sokszor nagyon hideg van. Tehát másmilyen, de az öltözködésben sokkal több a világos szín, itt rengeteg a sötét szín, a sötét ruha. Ezek, tehát egy picit jobb kedvű ország, Olaszország, ez amit legnagyobb különbséget látok, és kicsit lazább, hogy az előbb mondtuk, ahogy a vízilabdára átvetítettük. Inkább én ezt látom a legnagyobb különbségnek.
Könnyű dolgom lett volna, hogyha fel akarok belőled készülni, mert volt egy időszak, lehet, hogy mostanában is így van, csak elkerült a figyelmemet, amikor a csapból is te folytál. Magazinok címoldalairól mosolyogtál a családoddal ránk, újságcikkek garmada szólt rólad, mintha ez az utóbbi időben változott volna, vagy csak én látom így? Tehát azért továbbra is kedvenc témája vagy az újságíróknak?
Nem, mert lemondok mindent.
Miért?
Mert nem vagyok hajlandó részt venni ebbe a állandó megjelenésbe, és aki a legtöbbet szerepel egyes újságokban, azok a legnagyobb sztárok. Én azt gondolom, hogy a sztárság legyen az, ami igazából, aki letett valamit tényleg az asztalra, és megdolgozott érte, és eredményeket ért el, és ezt nem csak egyszer, hanem többször is, és éveken keresztül legyenek azok tényleg a sztárok.
Hogy te ez vagy ebbe a kategóriába, beleillesz.
Igen, én beletartom magam, de nem vagyok hajlandó olyan újságba szerepelni, ahol nem erről szól a dolog, hanem a napi sztárokról, meg az ilyen felkarolt témákról, amik egyszer nem vagyok hajlandó megnézni se a tévébe, vagy az újságba elolvasni. Úgyhogy
hát továbbra is kapod a felkéréseket, de nagyon válogatsz.
Magyarán. Nagyon, nagyon. Hát azt mondom, hogy 10-ből 1. Sokszor azt mondom, hogy hívjanak vissza mondjuk májusban, mert akkor már jobb idő lesz, és könnyebb elvállalni bármit is, de talán ezzel kicsit kitolom inkább az időt, hogy ne kelljen. És nagyon-nagyon ritkán. De ezzel így van a Pani is, a párom. Ezt közösen döntöttük el, de én azt hiszem, hogy ez így van jól. Az ember válogassa meg azt, hogy mibe szerepel és hol szerepel. Joga van hozzá. Legtöbbször úgy keresik fel az embert, hogy ez nekem reklám, hogyha szerepelek itt és itt. Én erre azt mondom, hogy nekem nem kell reklám. Ez az alapelvem, és ehhez megpróbálom tartani magam.
Nem félsz attól, hogy előbb-utóbb nagyképűnek, beképzeltnek fognak tartani, és elfelejkezik rólad a magyar sajtó?
Hát az az igazság, hogy nekem volt egyszer egy dopingügyem 99-ben, és akkor megtanultam, hogy nem számít ez. Nincs olyan dolog, amit az ember ne tudna elviselni, olyan rossz kritika, vagy olyan támadás, és onnantól kezdve engem nem érdekel sem az, hogy mit írnak, vagy hogy írnak-e. Nagyon jó, hogyha jót írnak egy győzelem után. Nagyon jó volt az olimpia után több helyen szerepelni és beszélni erről a csodálatos csapatról. Igazából ez érdekel engem. És tudom, hogy ez mondjuk egy olimpiai győzelem is, nek a sikere is tartott mondjuk 3-4 hónapig. De mondjuk decemberig, amikor átadták az év csapat a díjátadást, onnan vége is le is zártuk ezt az egész olimpiát, és most már csak a lexikonokban, meg az ilyen emlékezésekben lesz az, hogy Athénban a vízilabdázók győztek. De nekem ez elég, mert az, hogy mi győztünk, és hogy többször győztünk, és sokszor győztünk, és hogy mit értünk el, és hogy a mai napig még le lehet jönni az uszodába, és megnézni akár engem, akár ezt a csapatot, bármikor csak le kell menni mondjuk a Kőér utcába, ahol játszik a csapat, ennél nem kell, hogy több reklámunk legyen.
Tehát nem fontos az, hogy te vigyorogj a magazinok címlapjairól, mondhatom azt, hogy esetleg most már szeretnéd a szürke átlag emberek életét élni, mert azért gondolom, hogy sokan megismernek a mai napig téged az nem. utcán. Népszerű ember vagy, nem bejöttél ide, a pagodában odajött hozzám egy kolléganőm, és kérdezte, hogy te ez nem a Benedek Tibi, hát ugye csukjában voltál, tehát nem ismertek rá, de azért nap mint nap még benne vagy a köztudatban.
Nagyon sokan megismernek, de én nem azt mondom, hogy nem akarok szerepelni, mert ez benne van ebbe a világban, amit mi csinálunk, és úgy gondolom, hogy megérdemeljük azt, hogy ismerjenek minket, mert rengeteget tettünk le az asztalra, hanem azt gondolom, és ez lehet, hogy nagy képűség, de teljesen mindegy, nekünk jogunk van megválogatni, hogy hol szereplünk, és hol nem. Az egy megtiszteltetésnek kell lenni az, hogy mi elvállalunk valamit, vagy nem. De ez igazából nem nagy képűség, ez inkább szelektálás. Mert tényleg az volt az...
Bocsánat, ti ezt megbeszéltétek a csapaton belül, vagy ez a te egyéni véleményed?
Mi erről sose beszéltünk, de ha bárkit megkérdezne a csapatból, ez így gondolná. Hogyha én mindenhova elmentem volna mondjuk szeptembertől novemberig, akkor nem lettem volna otthon. Mert mindenki azt gondolja, hogy hát ide még gyere, oda még gyere, de minket tőlünk elvárják azt, hogy jól vízilabdázzunk, szeretnénk a családunkkal lenni, szeretnénk... magánéletünkkel is lenni, és erre nem lenne idő. Úgyhogy egy idő után tényleg ki kellett dolgozni egy olyan stratégiát, hogy az embernek legyen magánélete, és emiatt is azt mondtuk, hogy akkor elég mostantól kezdve nem vállalunk el mindent, vagy akár nagyon kevés dolgot.
Voltál-e úgy az elmúlt években, hogy a prioritás az életedben megváltozott? Tehát korábban azt tettem az elsőjére, és második ez, és ez most kezd változni.
Nem. Azt hiszem, ha változna, akkor hagynám abba a vízilabdát.
Akkor lenne első a család?
Nem, a család mindig az első volt, de együtt a vízilabdával. Próbáltam mindig egyensúlyt tartani a kettő között, mert nem lehet, hogy az egyik előrébb legyen, mint a másik, mert a kettő kiegészítve lehet maximális. Mert a munka és a család valahol együtt elégítheti ki az embernek a vágyait, és ezt mindig megpróbáltam megtartani, de még mindig, a mai napig is azt mondom, hogy 25 éve mindig megvan a sorrend ugyanúgy.
Beszéltünk sokat a csapatról, az utolsó kérdés erre vonatkozna, említetted, hogy nagyon jól érzed itt magad ebben a csapatban. Mitől annyira sikeres ez a kemény csapat? Szóval jó vízlabda csapata mindig is volt Magyarországnak, de ez a mostani, mivel tud esetleg többet a szakmán kívül?
Mindenben. Én azt mondom, hogy ez a 13 ember, meg az edző, ezek nem csak vízilabdázók, hanem az életben is mindig keresik azt a fejlődési lehetőséget az uszodán kívül is, ami előre viszi őket. Mindegyikünk átlépett különböző időszakokon az életében, rengeteg nehézségen, megtanulta, hogy van rossz is, vagy jó is, de az egyensúlyt mindig meg kell ahhoz tartani, hogy ez ne boruljon föl. Tehát mindenki tudja azt, hogy hol a helye. Senki nem akar kilépni semmilyen irányba, mert tudja, hogy ha kilépek, akkor annak lesz negatív következménye is. És ami még nagyon fontos, hogy ez a 13 ember a vízbe is tudja, hogy hol a helye. Mindenki tudja, hogy mi a dolga, nem akar senki többet, mint elérni, mint amit el tud, de viszont állandóan bizonyítani akar. Tehát nagyon-nagyon összetett dolog, és valószínűleg, hogy sok-sok év alatt alakult ez ki, és remélem, hogy még azért sok-sok évig fog tartani, de nagyon kemény munkának az eredménye ez, mert tényleg az, hogy mindenki tanul mellette, az, hogy mindenkinek családja van, és nagyon-nagyon szereti a családját, és minden áron kiáll mellette, de kiáll a játékos társaim mellett is, és annak ellenére, hogy évközben a klubcsapatok egymás ellen harcolnak, utána találkoznak egy napra, és minthogyha egy pillanatig nem lett volna ellenfél, hanem egyből a válogatott, és azért a győzelemért, ezért az egész sikerért, az ország sikeréért küzd. Szóval ezek talán a legfontosabb dolgok.
Tehát akkor a mostani kemény csapat elkötelezett, komoly, céltudatos emberek gyülekezete. Lehet is egy jó közösség. Talán ez az a plusz, amivel végigveritek a világot, úgy gondolod.
Igen, hát rengeteg összetevője van, de az alap szerintem ez, igen.
És ebben a társaságban, jelen pillanatban Benedek Tibornak hol van a helye?
Hát az utóbbi pár évben ennek a csapatnak vagyok a csapatkapitánya, és ez nagyon nagyon fontos szerep.
Tehát a te egyéniséged meghatározza a többiekét is?
Vagy itt mindenki külön egyéniség. Nekem igazából az a szerepem, hogy az ilyen kirengéseket visszafogjam, az, hogy ők fiatalabbak általában, az egész, én vagyok a legidősebb a csapatban, és amikor pillanatra elfelejti valaki, hogy hol a helye, meg mi a dolga, akkor nekem ezt észrevenni és figyelmeztetni. Igazából ennyi a dolgom, és mondjuk, hát van azért sok dolgom, de talán ez az, ami...
Hallgatnak?
Igen.
Elismerik a te korábbi eredményeidet, az életkorodat, a bölcsebb gondolataidat?
Biztos, hogy nekik is vannak. Ők beálltak arra, hogy rám hallgatnak, amikor együtt vagyunk. Aztán, hogyha én nem lennék, biztos valaki kinőne az én helyemre. Tehát ez teljesen normális. Amíg úgy érzem, hogy rám szükség van, meg elfogadnak, addig mindenképpen én élvezem ezt a szerepet, de hát egyszer majd biztos, hogy véget ér, és akkor másnak kell ezt átvennie.
Benedek Tiborral Bálint István 2005-ben beszélgetett, amikor kétszeres olimpiai bajnok volt. A második aranyát Benedek Tibor a vízilabdázó társaival Athénban nyerte. Magyarország egyébként Athénban összesen 10 olimpiai bajnoki címet szerzett, 1896-ban kettőt, mindkettőt Hajós Alfréd úszásban, 2004-ben pedig 8-at. Nagy tíme a párbajtőrben, Igali Déanna a sportlövészetben, Majoros István birkózásban, a férfi kajak négyesünk 1000 méteren, Vörös Zsuzsanna öttusában, Janics Natasa a kajak egyesben 500 méteren, illetve kajak párosban Kovács Katalinnal szintén 500 méteren, és csúcsra élt augusztus 29-én a férfi vízilabda válogatott is. A névsor betűrendben Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Gergely István, Kásás Tamás, Kis Gergely, Madaras Norbert, Molnár Tamás, Steinmetz Ádám, Steinmetz Barna, Szécsi Zoltán, Varga Tamás és Vári Attila, és ezzel a dicsőséglista megemlítésével mára a visszajátszás ideje sajnos le is járt. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.